automatizálási ABC-nk. Majdnem belesültem. Vagy bele is ültem?
Szerintem
ez zavar meg a hallgatóinkat, kérlek szépen ezzel a csököd beatbox-szal. Szóval automatizálási ABC-nk negyedik szakaszához értünk, vagy negyedik részéhez értünk, mely a hűtés és a fűtés automatizálási lehetőségeit fogja ízekre szedni. És hát olyan nagy szerencsénk van, hogy nem csak itt egymásra utalva ketten ülünk a stúdióban, és próbáljuk megfejteni a quintesszenciáját ennek a területnek Gergővel, mert hogy itt van mellettem Kálmán Gergely, hanem Láng Tamás is itt ül a stúdióban fizikailag mellettem. Szia Tamás!
Sziasztok! Szent
Benzelen a Gergellyel!
És a távolban, oly közel, s mégis oly távol, de a digitalizációnak köszönhetően itt van ismét stúdiónkban virtuálisan. Ki?
Zsák Péter, hát, a szóvirágok végén.
Köszi, sziasztok!
Locsoljátok a szóvirágaimat, kérlek.
A barokkos mondatok.
A barokkos mondat, túlzó. Igen. Na, úgyhogy ez van, ma terítéken leforgatnánk a negyedik részt.
De napirend előtti felszólalásként egy kis közleménnyel szeretnénk. Igen, a Telegramot behúznám témába. Létrehoztunk egy okos otthon labor Telegram csatornát, amit nagyon egyszerű megtalálni, beírjátok a Telegram keresőjébe, hogy okos otthon labor, és azonnal fel fogja dobni. Ez egy public csoport. Itt lehet közvetlenül hozzánk nagyon gyorsan üzenetet eljuttatni, akár videóinkhoz, akár podcastjainkhoz kérdést, vagy hozzászólást intézni. Gyertek, gyarapodjunk. Itt egyébként extra tartalmakat fogunk megosztani, tehát a beszélgetéseink folyamán, élőben, itt majd elkezdenek záporozni esetleg a linkek, a képek, az átbeszélt termékekről, szolgáltatásokról, vagy bármiről, hírről, amit éppen át akarunk venni. És itt lesznek egyébként talán szavazások is. Hát majd meglátjuk, mire használjuk ezt a csatornát. De a lényeg, hogy sokasodjunk. Hello Ádám egyébként, most láttam, hogy ő be is csatlakozott.
Géri bátya meg beírta az első kommentjét.
Ja.
Szóval azt mondtad, hogy úgy fotózta, hogy mindenki benne van, akkor ezek szerint a mindenki, az mindenki csak nem.
Igen, mert a podcast hallgatóknak elmondanám képes könyvként, hogy azonnal egy szelfivel indult ez a csatorna, hogy itt van velünk Láng Tamás, meg ugye a iPad másik végén ugye Zsák Peti, meg mi is.
Még a Peti is látszik picibe.
Igen. Ja. Szóval erről ennyit.
Hűtés vagy fűtés? Mivel kezdjünk? Egyébként a hűtés az aktuálisabb.
Abszolút. Abszolút. És nehezebb is a téma, hogyha a hűtéssel kezdjük. Mert hogy ugye, ha megnézitek, azért a fűtés automatizálás, ha már egyáltalán lakásban lévő fűtés hamarabb volt, mint hűtés, úgyhogy nagyjából ehhez alkalmazkodott is ez az irányvonal.
Akkor fűtsünk első körben?
Fűtetünk, mert arra mindig fel tudjuk fűzni a hűtést is.
Igen.
Jó. Te hogy fűtesz, Peti?
Én nekem egy ilyen, most jelenleg egy ilyen nagyon kombinált rendszerem van. Nekünk gázfűtéses kazánunk van, kombi kazán a házban, és egészen tavaly előttig azzal fűtöttünk. Ez nem egy központi osztós rendszer, hanem két zónára van szedve, mint két szint, és akkor azon megy a fűtés. Hát mindjárt hagyományos, mint a panelban, tehát fel vannak fűzve párhuzamosan a radiátorok. Emiatt egy kicsikét nehéz is a vezérlése. A két zónát külön-külön lehet vezérelni, és akkor utána azon most vagy szelepet raksz a radiátorra, ezzel játszottam, mint vezeték nélküli szelepekkel, hogyan lehet fűteni, erről is tudunk majd még beszélni. És tavaly annyiban változott a dolog, hogy ez a fűtésfajta csak akkor lép érvénybe, hogyha olyan mínusz 5 fok fölött, vagy alatt van a hőmérséklet, egyébként meg jelenleg most klímákkal látjuk el a hőmérséklet kompenzációját, mondjuk úgy, mert ez hűt is és fűt is. Ennek a nagy oka az egyébként, hogy egy napelem került fel nálunk, és hogy az elektromos árammal kvázi oda visszakompenzálódik a fűtésünk. Úgyhogy ez néz ki most.
De jó hangzik. Nálam is most fog bekerülni a klíma, és az kifejezetten ilyen fűtésre optimalizált, tehát akár mínusz 20 fokban is működő
milyen
klímát, vagy hőszi. Vagy...
lesz egyébként?
Nálam Mitsubishi lesz.
Mitsubishi azt nagyon jól lehet automatizálni, igen.
Így van, ez a Melcloud. Így van, a Melcloud-ot támogatja, és majd azzal fogom tudni berántani homi alá, aztán majd meglátjuk, hogy mit lehet belőle varázsolni. Greekkel van még tapasztalat, mert az most már egy-két ügyfélnél, sőt itt az irodába is be lett vonva. Hát vegyesek ott az érzelmek, majd meglátjuk. Na de folytasd, hogy...
Szóval a fűtés meg ezt. Így néz ki, és hogy ennek az automatizálása hogyan is kéne szabályosan történjen, vagy hogyan is kéne jól történjen. Hát annó, amikor a fűtéssel ugyanazt a hibákat elkövettem annó, mint a világítással. Tehát ugye alapvetően én legalábbis azt vallom, hogy az okos otthon rendszert nem arra találták ki, hogy közvetlenül ő legyen a fűtésnek a elméje. Tehát, hogy arra vannak mindig nagyon jó kis rendszerek. Attól mi információt kaphatunk, információt adunk, de én úgy gondolom, hogy ha meg lehet oldani természetesen, hogy most a relé nyissa, zárja a fűtési köröket, meg hasonlók, de én ezeket saját tapasztalatból jobban szeretem inkább azt, hogy nagyon egyszerű céleszközök vannak tényleg olcsón rá, és azt a céleszközt már lehet utána mindenféle egyébekkel hergelni. Nálam úgy néz ki most jelenleg ez a történet, hogy a zónavezérlő van fölrakva, egyébként egy kompjútermes, tök egyszerű zónavezérlő. Ugye ő annyit tud, hogy van neki, hát ez a négy kimenetes verzió, négy kimenete, amit ő tud kapcsolni, van négy darab bemenete, meg van egy plusz kimenete neki, amelyik meg a kazánt indítja, ugye ez a kazánfűtés esetében. És itt a bemenetekkel lehet játszani, és ő onnantól kezdve, hogyha az egyik bemeneten jelet kap, akkor ő szépen elindítja először a kazánt, ugye nyitja elvileg a szelepeket, ugye, amiket nyitnia kell, és akkor utána indul el a kazánfűtés, amikor a szelepek meg vannak nyitva, tehát nem adja úgy rá a nyomást és a keringető szivattyút, nem indítja úgy el, addig, amíg a szelepek meg nem nincsenek nyitva. Ez egy tök analóg eszköz, tehát hogy ebben nincsen okosítás, és ennek a végére került okosítás, tehát ennek a kapcsolását végzem el úgy, hogy az most már nálam a Home Assistantnak a termosztátjába van behúzva, de hogy kvázi itt kézzel is tudom indítani a fűtést, ha arról van szó, tehát a fűtés az szépen megy. Ennek egyel profi verziója, amikor nem közvetlenül húzom ennek a végén egy relét be, mert most per pillanat azt csinálom, hogy a relével indítom a fűtést, hanem mondjuk a szobába ki van helyezve egy termosztát, vagy például szintén kompjúternek van olyan vezérlője, amit ki tudsz rakni szobába, wifi-sen kapcsolódik maga a fejegység, és akkor az a be tudod húzni. Ja, majd ez lesz majd valószínűleg idővel, de most erre a részére annyira nem fókuszálok, mert most átvette ilyen szinten a klíma a fűtés részét. Azokat meg wifi-sen tudom illeszteni a rendszerbe, úgyhogy most ez így néz ki.
Egyébként milyen klíma van? Az nem hangzott.
Nálam gri klímák gri vannak, vagyis van. Vegyes, ez is vegyes. Nálam minden ilyen vegyes, mert hogy a fűtésért felelős rész a hálószobákban gri van. A téli kertet is fűteni-hűteni kell, mert ez egy elég nagy terület és üveges, és lehet szellőztetni, de néha túlszalad a hőmérséklet, úgyhogy télen fűtünk, és ott AUX klímák vannak lent, amikor telepítettem, melyik volt árértékalányban a legjobb. Illetve vannak még korábbról Midea klímák is, kettő darab nagyobb. Úgyhogy van minden. A Midea egyébként most per pillanat, mivel ugye Home Assistant alapokon megy otthon nálam egy csomó minden, az például ESP Home alapon kerül behúzásra a rendszerbe, mert ugye a Midea-nak az illesztésével nekem vannak problémáim, nem mindig tökéletes, azzal meg atomstabilan működik, wifi-ről elérem, távirányítóval működik, úgyhogy így néz ki.
Wow. Azért ott akkor kell ott programozni, ha jól sejtem.
Meglepő módon azért nem olyan nagyon sokat. Tehát, hogy nyilván szigetelve van a ház, ez sokat segít. Tehát, hogy a hőmérséket elég jól tartja a ház. Igazából a klímáknál kell rásegíteni, mert ugye a klímáknak van egy olyan tulajdonság, és tök, hogy elkezdtek a fűtés, de azért már a hűtés is bele fog jönni pont a klímák miatt, hogy normál esetben a klíma két helyen tud hőmérsékletet mérni, hogyha nem a fali konzolos verziót használod. Az egyik az, amikor fönt a fejnél mér hőmérsékletet, tehát hogy igazából a plafon közelében. Vagy pedig ugye a távirányítóról van ugye az újabb klímáknál ez az iFeel megoldás, amikor a távirányítón mér egy hőmérsékletet, és onnan visszajelez infrán neki. De ugye ez is megjelen, mivel infrás a visszajelzés, ez igazából nem két irányú kommunikáció ilyen szinten. Úgyhogy itt ezekben az esetekben azért néha rá kell korrigálni a klímára, mert hogy lehet, hogy ott fönt, ő még azt érzi, hogy 21 néhány fok van, főleg egyébként ez magasabb helységeknél jellemző, hogy ugye fönt még meleg van, lent aztán meg van 22 fok mondjuk.
Hát itt ugye a visszatérőt. Itt ugye a visszatérőt méri, a visszatérő levegő hőmérsékletét, és azért az csalók, az mindig,
így van.
Ami egyébként ok arra, ami sok kérdést felvet, hogy miért van az, hogy 26 fokot mér a klíma közül, már fázunk.
Mert lehet, lefelé terjed, ugye a hideg az szépen lent megúszik, a meleg meg fölfelé száll, és a klímánk fönt van.
Így van, így van, így van. És egyébként itt ráfűzném azt is, hogy a Mitsubishinál, ami nálam kerül letelepítésre jövő hét szerdán, pontosabban a héten, amikor ez megjelenik, akkor szerdán, ott konkrétan azt képzeled, hogy a harmadik hőmérési metódus játszik. Van egy szenzor, ami érzékeli az emberkéket, hogy beleállítani, hogy ne fúj. Nem az, hogy van a mozgás, hanem érzékeli, hogy ott vagy-e, és akkor oda nem fúj. Tehát ez ilyen jelenlétérzékelős dolog, és ezzel együtt ugyanez a szenzor, ez így kilóg egy kicsit a klíma alján. Tehát ez egy pár centis kis henger, ami kilóg a klíma alján, a beltérjegység alján, és azzal egyébként meg méri a hőmérsékletet is. Tehát, hogy nagyon érdekes, de nem ott a klímánál méri, hanem valahogy, ezt pontosan még nem értettem, meg átfutottam csak a spexet, de az a lényeg, hogy a szobában méri a hőmérsékletet, nem ott a klíma környékén.
Gondolom, infrás, vagy valami hasonló, és akkor azzal már jobban lehet, igen.
Igen.
Hát alapvetően amúgy ez nem egy, hogy mondjam, szóval...
Nem egy rocket science.
Nem, csak amit akarnék mondani, tehát hogy például, hogy mennyire félremér a klíma, pont ebből fakadóan szoktuk mi például azt csinálni, hogy lerakunk egy csellit, vagy bármilyen eszközt, amire rá lehet rakni egy mérőt, egy tokozott DHT, vagy sima hőmérsékletérzékelőt. Az előbbi az ugye mér páratartalmat is, majd erről esetleg beszéltünk később, hogyha a hűtést elkezdjük majd kifejteni, ami kvázi egy korrigáló érték. És egy, tehát most nem fogják látni a hallgatók, de nem tudom, 5 centi hosszú és 2 centi széles pici műtőről beszélünk, amit abszolút el lehet rejteni. Jó ez például mondjuk egy ventilátorhoz, ami ugye a párát kiszívja az adott vizes helyiségből, jó korrigáló eszköznek, hogyha le akarjuk mérni, hogy konkrétan mi a hőmérséklet a szobában. Mert igen, a klíma az nem mér jól. Tehát ez csak egy közelítő értéket
ad. És amikor azt mondod, hogy korrigáló, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van a klíma, annak van egy mért értéke, lehelyeztek valahova máshova egy szenzort, ami szintén mér, és akkor ennek az átlaga adja ki.
Tehát valahogy offseteli.
Az alapján állítod a klímának a teljesítményét.
Maga az automatizáció, az kvázi két automatizációról beszélünk, egy automatikus bekapcsolás, meg egy automatikus kikapcsolásról. Van egy határérték, amire azt mondja az ügyfél, hogy mondjuk én azt szeretném, hogy 28 fok felett kapcsoljon be a klíma, és hűtsön, amíg mondjuk 24 fok nem lesz. És ezt mondjuk tartsa. Ugye maga a klíma tud modulálni, tehát hogy ő képes arra, hogy egy visszavegye a teljesítményét. Ennek ellenére azt szoktuk csinálni, hogy figyelembe veszük ezt a korrigáló értéket, korrigáló mérési pontot, és hogyha az eléri a 24 fokot, akkor egy idő után, mondjuk fél órával később kikapcsoljuk a klímát automatikusan. És akkor ez még mindenféle extra automatizációt lehet, hogyha ki van nyitva 5 percnél tovább mondjuk az adott nyílászáró, akkor kapcsoljon vissza, hogyha belecsukva a nyílászáró, és előtte elment a klíma, akkor visszakapcsoljon a klíma, tehát hogy itt azért már lehet izgalmasabb automatizációkat készíteni.
Igen, de ugye az a legfontosabb, kicsit olyan, mint a fenkol vezérlés. Tehát, hogy igen. Nem abba kell gondolkozni, hogy ez egy termosztát, mert arra pont rossz, mint igen. Az előbb említett példák jelölik. Nem, itt nekünk van egy teljesítmény funkciónk, hogy low, mid, meg high, meg turbo, meg nem tudom, hogy éppen melyik klímának mi van. Meg egyéb funkciók egyébként vannak, hogy silent mode, meg alvás mód, nem tudom, ezekre még majd lehet varázsolni. És ez ugye fűtésnél, hűtésnél, hogyha mindkettőre alkalmazunk, ez játszhat. De a lényeg az, hogy nem hőmérsékletre, mérésre használjuk a klímát, hanem elhelyezünk a szobában. És ezt egyébként nem mi találtuk itt ki most itt nagy okosan, hanem a Fibarónak a radiátor termosztátja, ott konkrétan ahhoz is van egy, lehet venni olyan kiegészítőt, amit kiraksz a szoba másik pontjába, mert ott is ugyanez a problematika van, hogy a radiátornál nem annyira ideális mérni a hőmérsékletet, mert nem annyira lesz a szoba másik sarkába.
Sőt, meg is fogalmaztuk már többször, hogy minél több ponton mérsz valamit, annál pontosabb lesz.
Nyilván.
Ugyanerre rájött a Netatmo is, ugyanerre, én nem tudom, még hány gyártónak van ugyanilyen megfejtése, ahol a Sensibónál ugyanez van.
Mindenkinek, aki a fűtésvezérléssel vagy hűtésvezérléssel foglalkozik, igazából mindenki azt mondja, két dologra jöttek rá. Az egyik dolog, hogy ha ugye sok esetben van valami kijelzőnk, és ez nem mindig jó. Mert ránézel a kijelzőre, és azt mondod, hogy ez 22 fokra van állítva. Én fázom.
Egészen, én placebo nem hatás.
Igen, egész addig nem fáztál, amíg nem láttad a számokat. Ezért nagyon sok gyártó például azt csinálja, hogy már nem is számokat rak föl, hanem mondjuk a szabályzó, és megnézed a hotelekben is ez szokott lenni, hogy a szabályzó nem azt állított, hogy most hány fok legyen, hanem hűvösebb vagy melegebb legyen. Mert hogy akkor nem tekergetjük fel 28 fokra, vagy le 18 fokra a klímát, hanem konkrétan azt mondjuk, hogy ez a hőmérséklet most nem jó, legyen melegebb, vagy legyen hűvösebb. És akkor ezt korrigálják. Tehát, hogy azért mindenki rájött erre, és van egy csomó olyan eszköz, amelyik kvázi fali termosztátnak néz ki, de igazából egy kijelzős hőmérő, semmi más nem csinál, ugye nem kapcsol semmit se, hanem azt odarakod, ahova akarod, nagyjából ugyanazt csinálja, amit említettél a Fibaro esetében, ez a kis szenzor, meg a Netatmo esetében. Csak még közben aztán ki is jelzi neked a hőmérsékletet, hogy lásd, hogy mennyi a hőmérséklet, hogyha erre van szükség. Úgyhogy mind a kettő előfordul, ez nyilván preferencia kérdés. Nem egyszer láttunk már ilyen idézőjelbe téve automatizálást, ami ilyen mechanikus automatizálás, ugye papírcetli ott van alatta, hogyha fázol, és még nincs 18 fok, akkor vegyél pulóvert. Hogyha 24 fok van, és meleged van, vedd le a pulóvert, stb. Tehát, hogy nyilván, ha megnézed a szállodáknál is, irodáknál is, ez egy nagyon fontos pont, hogy mi az az értékhatár, ami között engedjük szabályozni a hőmérsékletet. Tehát ez egy nagy
kérdés. Felesleges 18 fokra állítani egy klímát, mert senki nem akar igazából 18-at, hanem csak gyorsabban
akarna hűteni, de attól általában igen, nem lesz gyorsabb, nem lesz. Azért van a többi fokozat elvileg, ugye, pontosan, amit el meg tudsz, be tudsz állítani.
Igen, és itt jöhet jól egy jó kihangolt logika az okos otthonokban, hogy amikor a kívánt érték és a jelenlegi mért érték között nagy a különbség, akkor állítsuk, nem tudom, turbóra azt a klímát, és aztán, hogy csökken ez a különbség, szépen vegyük vissza azt a teljesítményt, majd egy adott ponton akár kapcsoljuk ki, amikor megint elkezd nem jó irányba menni a hőmérséklet, akkor megkezdjük el nagyon óvatosan elindítani, mert valószínűleg azzal a kis teljesítménnyel is fogjuk tudni kezelni azt a fajta felmelegedést. Aztán, hogyha persze betűz a nap, akkor vagy menjünk rá arra, hogy elkezdünk árnyékolóval játszani, vagy ha nincs erre mód, akkor meg elkezdjük akkor emelni a klímateljesítményet, amikor már megint az van, hogy rossz irányba megy a hőmérséklet, pedig hűtünk. És akkor utána állítunk. Tehát, hogy nem a on-off max power, hát mint hogy szokták mondani, a két állásos gázpedál, tehát igen, a padlógáz, igen, meg a padlófék, tehát hogy ez a fűtésbe, hűtésbe se jó.
Amúgy, amit most pedzegetsz, az igazából a fűtésnél már egy létező valami, egy létező protokoll van rá, egy létező technológia, amit ugye OpenTherm-nek hívnak. Uh-huh. Mondjuk ebből is van mondjuk 3-4 verzió, ami szerencsére nem kompatibilis egymással, mert ebben most nem menjünk bele, mert itt fájó pontjaim vannak, de a lényeg az, hogy maga az OpenTherm is pont erről szól, hogy te meg tudod mondani a fűtő egységednek, hogy milyen teljesítményen működjön. Tehát nem az van, hogy on-off, 0-100%, hanem azt mondod, hogy már pedig, ha most nagyon de akarom egyszerűsíteni, a gázláng csak 30%-a légen. Jó, tudom, ez most egy picit így bugyután hangzik, de hogy a lényeg az, hogy csak 30% energiát használsz fel arra, hogy egy X hőmérsékletű vízhőmérsékletet elérje, ami bőségesen elég arra, hogy te belátható időn belül felfűst, vagy temperáld az adott helyiségnek a hőmérsékletét.
Uh-huh. És ezeken a nyersztokon mennek el egyébként a kilowattórák, meg a köbméterek.
És ez tök érdekes, mert nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk odáig, amit a Tomi is említett, és én itt egy kicsit megint bízok a korábbi témánkból a medőrbe, hogy ha hajlandók lesznek ezek az eszközök egymással kommunikálni, és nem mindent egy helyről akarnak megoldani, akkor ez jó lesz, mert a klímánál is igazából ez most egy ilyen megerőszakolás a történetnek, hogy elvileg a klíma szépen tudná ugye kezelni ezeket a hőmérsékleteket, hideget, meleget, ugye elvileg úgy találták ki, hogy ez ennek jónak kéne lennie, de gyakorlatilag pont azért, mert vannak olyan kihelyek tényleg, ahol külső fali mérőeszköz van, és akkor komolyabb rendszereknél ez elérhető, de a lakossági rendszerekben nem ez a jellemző a legtöbb esetben, hogy ez ilyen szinten kikerülne. Persze a top részében az eszközöknek van ilyen, de azt mondom, hogy a legtöbb piacon elérhető klímánál nincs ilyen lehetőség sem, hogy azt mondom, hogy oké, akkor valamilyen módon vezetékkel kihúzom, vagy rádiósan, vagy valami módon próbálom ezt a hőmérsékletet korrigálni. És itt ez, szerintem ez probléma, mert amit korábban is beszéltünk, hogy szigetüzemű rendszereknek mi csak egy igényt szeretnénk adni, és maximum rásegítünk neki azzal, hogy most árnyékolót lehúzunk, vagy padlófűtést kapcsolunk éppen, vagy mit tudom én, tehát hogy bármi ilyennel segítjük a rendszert. Ehelyett most igazából a működését erőszakoljuk meg ezekkel a lépésekkel, ami nem jó. De ilyet az árnyékolóknál is láttunk korábban, amikor próbáltunk valami módon ugye információt adni, és mindig elmondjuk, hogy a buta redőnymozgató a jó redőnymozgató nekünk, még hogyha nem is kapunk közvetlen visszajelzést mondjuk egy pozícióról, meg hasonlók, mert hogy azt legalább tudjuk valamilyen szinten többé-kevésbé egységesen kezelni.
Igen. És egyébként nálad mi van? Tehát te hogyan vezéled otthon a fűtésedet, a családod számára?
Na, igen, hát én annó még a fűtésnek az okosítását még így a okos otthon karrierem elején találtam ki, és mint mindenki, igen, tehát hogy azonnal a legizgalmasabb részével fogtam hozzá. Nálam ugye egy sima cirkókazán van, gázüzemű, és ugye padlófűtés mindenhol. Na most ezt a rendszert egy Honeywell Evo Home vezér jelenleg. Nyilván akkor azért esett arra a választás, és zárójel nincs bajom a Honeywell Evo Home rendszerével, csak ma már nem ezt választanám, de hogy azért esett arra a választás, mert ez egy jó kis dobozos termék, van egy tök jó leírás, a színes szagos, minden le lehet rakni, működik, lehet mindenféle izgalmas dolgot benne állítani, tehát alapvetően ez egy jó megoldás volt akkor, amikor választottam. Ma már nem így csinálnám, egyszerűen azért, mert inkább magamnak raknám össze a vezérlést, és inkább megfogalmaznám a vezérlés logikáját a Home Assistant, tehát a Jabuna Home-on keresztül. De nagyjából ennyi a történet a fűtésre. A hűtés az pedig két darab Gree klímával történik, és el kell, hogy mondjam, hogy nálam atomstabil a működés. Tehát, hogy
de jó.
Eddig minden ügyfelünknek, tehát így mondtuk, Gree, Video, Daikin, tehát ez a sorrend.
Instabilitá, akkor erre térjünk egy pillanatra. Én nekem nem az a bajom vele, hogy nem tudom vezérelni rendesen, hanem az, hogy megnyitom az appot, a Gree Plus appot, és nincs ott, hát megnyom, és nem csinál semmit.
Én nem használom a Gree Plus appot, tehát lehet, hogy itt kezdődik.
Egyetértek, a Gree Plus app egyébként nem jó erről. Ha megnézed a fórumokat, rengeteg vita van, hogy a Gree Plus appot, vagy van egy másik alkalmazás, hogy azt használt helyette. Tehát, hogy
van ez az LVPE történet. Elvileg ugye ez fogja össze az összes Gree és Gree-szerű klímáknak a... De akkor ti miben rakjátok ezt össze? Vagy miben rakjátok
Fire
be a cloudba?
Fire and forget. Tehát, hogy ez...
Hogy nem is használjátok a felhőt? Aha, értem.
Csak lokál.
Csak lokálba vezérled.
Van ez a nagyon jó rendszer, amit úgy hívnak, hogy Jabuna Home. Abbahagytam a reklámozást. Nem, viccet féltéve, tehát a Home Assistant-nak van egy saját teljesen nyílt forráskódú hivatalosan támogatott Gree integrációja, zárója, ami jó az összes Gree klónhoz is, tehát például a Cascade-hez most próbáltuk ki egy héttel ezelőtt, vagy Cascade, vagy nem tudom, hogy kiejteni.
Na ide majd rákanyarodunk, mert aztán majd egy nagyon, most arról is fogunk beszélni, hogy most hogy csináljunk egy.
Igen, mert van egy projektünk itt a Gerinél, úgy tűnik, hogy Cascade lesz. Egyébként Szentendrén nagyon érdekes, de nem, ott nincsen vele gond, tehát én ezt nem értem, hogy itt miért van.
De ott Cascade klíma van.
Igen. És ugyanaz úgy Gree alapú az egész. Tehát
van egy... Csak Tamás még is bocsánat, Cascade-dal.
Tehát ugye, ami trükk, fix IP, tehát ez mindenképpen segít, hogyha nem ugrál az IP-k között. Ugye DHCP-n osztogatjuk az IP-t, hogyha ez most fixálva van a router oldalán, akkor nem lesz probléma. Elméletileg a kapcsolati, vagy melyek ezt a stabilitással. Ez volt egy tapasztalat így. Szóval maga a Home Assistant-ban van egy Gree integráció, ami tudja a Cascade-et is ugyanúgy vezérelni, mint magát a Gree-t, mivel ezek igazából ugyanból a gyárból jönnek, csak más a
logó.
A logó meg a label rajta.
Igen, meg még sokan. Itt a nem a stúdióban, hanem az irodában mi is van, ott meg valami SY valami, és az is Gree.
Ja. Ami izgi, az majd, ahogy a Peti is mondta, az AUX klíma. Na, az egy külön állatfaj. Tehát ott még mi is simogatjuk a lelkét, hogy ezt hogyan is lehet jól beintegrálni, például egy Home Assistant-ba. Tehát nincs egyértelmű megoldása ezeknek az AUX klímáknak.
És az AUX azért is érdekes, mert az egyik legnagyobb white label gyártó egyébként a világon. Tehát, hogy rengeteg, itthon talán kevesebb, de nemzetközileg rengeteg olyan klíma van, ami valamilyen néven fut, de egyébként az AUX gyártja le. Egyébként Broadlink Wi-Fi dangle van hozzá, tehát, hogy Broadlink mivel is nem foglalkozik még a Broadlink, többek között ilyen klímás adapterekkel. és ilyen integrációval lehet elvileg bevarázsolni, nem olyan egyszerűen.
Csak egy érdekesség, hogy pont a komputerem is amúgy Broadlink, csak hogyha esetleg...
Ez a Broadlink az egy chipgyártó alapvetően.
Igen, 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 igen,
amit,
igen.
Amit egyébként fölvásárolt a valamelyik nagy... Valami nagy optikai termékeket forgalmazó cég. Na, majd mindjárt megkeresem. Jó, tehát a fűtés, akkor itt van egy gázosunk. Én arra akartam rákérdezni, hogy oké, hogy... És mindkettőtökre nézek. Tehát, hogy oké, hogy bevonjuk okos otthon alá, és akkor oda átadunk egy termosztátot, oké, hogy mi még belevarázsolunk, hogy mit, miért, hogyan csináljon, de itt inkább ebben még bele akarok menni, hogy mi, tehát van ilyen, hogy zónavezérlést, csináltok-e zónavezérlést, ha csináltok zónavezérlést, akkor azt milyen szinten állítgatjátok különbözőre a hőmérsékleteket, mert ugye megoszlanak a vélemények, hogy van-e értelme ennek, vagy nincs. Akkor ugyanígy, hogy milyen automatizmusok vannak, amikor a rendszerbe jelenlévő termosztátod, tehát az okosotó rendszerben jelenlévő termosztáton te állítasz valamiért hőmérsékletet, és miért állítasz hőmérsékletet? Mert ugye ez az, amiből sok felhasználó tanulhat, mert nagyon sokaknak csak egy valami HomeKit-es termosztátjuk van, és akkor ők ötleteket tudnának.
Én akkor, ha nem haragszol, Peti, akkor én egy esettanulmánnyal készültem erre erre a mai napra, pont ebből az okból kifolyólag. Nemrég volt egy ügyfelünk, csak hogy nagyon, megpróbálom nagyon rövidre, hogy minden beleférjem. Tehát a lényeg az, hogy van, úgy képzeljétek el, 4 darab osztógyűjtője, padlófűtés osztógyűjtője az ingatlan 4 különböző pontján, összesen 30 darab körrel. Tehát, hogy egy hatalmas rendszerről van szó, az egész mögött egy Fisman cirkógáz kazán van, meg nyilván egy jó pár szivattyú, ami ugye rásegíti, mert egy ekkor rendszernél, mert ugye, hogy megkezdett ilyen rásegítő szivattyú, bocsánat, a szakkifejezésekkel nem vagyok, keringető, köszönöm, nem vagyok tisztában, csak tudom, hogy mit csinál, és akkor ezt kéne megoldani. Anélkül, hogy vésnénk, faragnánk, bármit csinálnánk. Na és akkor itt jön be például az, hogy persze, le lehet rakni egy készrendszer, de erre készrendszert szerintem ma józan ember nem csinál, ezt építeni kell, tehát ezt ki kell találni. Igen. Ebben az esetben a következő megoldás alakult ki, és akkor megpróbálom gyorsan az automatizációkat is belefogalmazni. Tehát összesen 8 zónánk van, a 8 zóna az 8 termosztatikus zóna, tehát 8 olyan zóna, aminek a hőmérsékletét külön akarom vezérelni. Uh-huh. Ez a 8 zóna van valamilyen részarányban elosztva ezen a 30 darab termoelektromos szelepen, vagy 30 darab padlófűtéskörön. Ugye az a szerencsé, hogy csak padlófűtés van, tehát nem volt radiátor a rendszerben, mert akkor lehet,
még
hogy...
Még izgalmasabb lenne.
Még izgalmasabb lett, vagy túl izgalmas lett volna. Ugye ezeket a zónákat sima komputerme N400RF-vel megvalósítottuk. Ugye ennek az N400RF-nek van egy színes szagos kijelzője, meg van egy reléje. Amikor hőigény van, akkor ez a relé behúz, elkezdenek kinyitni a termoelektromos fejek. Ez tök jó, mert innentől csak ugye egy darab protokollt, a rádiót használtuk, ugye. Na csak ugye a probléma ott van, hogy ettől még nem lesz meleg víz a csőben, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, mert mind ittja el a kazánt.
Persze.
Ugye?
Meg hát a szivattyúkat időközben.
Meg a szivattyúkat. Na és akkor itt jön be az a trükk, hogy milyen jó ez a Home Assistant, meg ugye így akkor, mivel mi a Jabune Home-ot áruljuk, akkor azon belül meg tudjuk csinálni, hogy mi a komputermet beintegráljuk, és kvázi innentől kezdve a komputerm az egy teljes önálló zónaként jelenik meg a rendszerben, de mögötte az a logika, ami arról szól, hogy ha bármelyik zónán nekem hőigényem van, akkor a kazánra, illetve a szivattyúkra kötött shellikkel, csak hogy itt ugye referáljak, hogy egy shelliket használtunk ugye ezen felül, ugye húzzuk be azoknak a reléjét is, induljon el a kazán, induljanak el a szivattyúk, van melegvíz, fűtünk. Ez tök jó, működik. Csak hogy. Ugye figyelme kell venni azt, hogy a kazánt, ahogy ugye már Peti is említette, később indítjuk el, mint magát a szivattyút, és ahhoz képest is később indítjuk el, mert ugye előbb a termoelektromos fejeknek kell kinyitni. Tehát itt már, itt már finom hangolás van.
Egyébként nagyon egyszerű külön választani. Amikor vesz valaki egy Honeywell T6-os okos termosztátot, akkor van neki egy okos termosztátja. Amiről itt beszélgettünk, azt úgy nevezik, hogy fűtésvezérlés.
Ez már egy fűtésvezérlés.
Igen. Egyébként a Honeywell Evo Home is egy fűtésvezérlés, tehát ezt ugyanúgy megcsinálja nálad, ugyanígy, hogyha hát van...
Csak más árban. Tehát ezért ezt vegyük, fiam, 4 osztógyűjtő, tehát 4-szer kell leraknod azt a 4 darab padlófűtésvezérlőd 4 különböző helyre a házban.
Igen, mert az ott nagyon drága. Mert ugye nálunk, a mi kínálatunkban a Plugwise oldja ezt meg. És ott ugyanúgy egy kvázi csak nem Wi-Fi-s, hanem Zigbee-s nyitja lényegében, zárja a 5 darab, vagy 8 darab, vagy 3 darab termosztatikus szelepet.
Ja, ja. Csak úgy az mind egy helyen van.
Így ugye? Van.
Na, tehát, hogy itt jön az izgalmas rész, amikor nem egy helyen vannak ezek a cuccok, hanem
nem kell ennek egy helyen. Hát Zigbin kommunikálnak.
Ja, hogy úgy érted, hogy a... Jó,
a Plugwise az úgy épül fel, hogy van egy Zigbee központ, tehát egy külön Zigbee hálózatot épít fel, pont azért, hogy egy ilyen különálló rendszer legyen, ami egyébként kommunikál Home Assistant-tal is, meg bármivel, és átad termosztátokat.
Próbáltam már Zigbee to MQTT-vel megcsinálni, hogy megy, tudom.
Ja, mármint a Plugwise?
Aha.
Tényleg?
Aha.
Na, és az a lényeg, hogy ez, amikor ez indíthat gázkazánt, vagy hogyha ugye nem vezérlünk kazánt, mert hőszivattyú van, akkor lényegében csak szivattyúkat indítunk, zárunk el, így amik van. Ugye a különböző zónákhoz vannak rendelve, és ugye ezt a Plugwise is ugyanúgy, hogy ti meg tudjátok csinálni, hogy időben indít, meg ő
igen.
Egyébként ő azzal játszik, ezt el tudjátok tanulni, nem tudom, hogy ti csináljátok-e, hogy a fűtésnél ugye ez egy öntanulós rendszer, tehát hogy tudja, hogy majd hamarosan kell hőigény valahova, akkor is, hogyha lekapcsolja kazán, de valamelyik szelepet nyitva szokta hagyni, hogy ne legyen idő. És pont azért, hogy el tudja indítani hamarabb a fűtést, hogy valamelyik szelepet nyitva hagyja, és amikor másik, nincs is fűtés, tehát nem megy semmi, de az a szelep nyitva marad, és utána, hogyha másik zóna kér, akkor azt elkezdi kinyitni, ezt meg lezárja, de már indíthatja a szivattyúkat, mert ugye engedi a másik zóna, ott egy kicsit még megforog, és már indulhat is.
Ezt gépészek úgy szokták mondani, hogy egy bypass kört kell beépíteni a rendszerbe. Tehát régen ezt úgy csinálták, hogy mindig volt
egy bypass,
ami kvázi csak arról szólt, hogy keringette a vizet ugye a rendszerben egy darab körön, míg a többi, az összes többi zárva volt. És igen, mi is szoktuk csinálni, mert pont az a probléma, hogy nehogy előforduljon az a szituáció, tehát mindig kell egy bypass kör, nehogy az legyen az a szituáció, hogy az összes termoelektromos fejed le van zárva, de a kazánon meg elkezd dolgozni, és nyomja a meleg vizet, nyomja.
Csak nem tudja.
Na, és akkor erre van például egy olyan automatizáció még, hogy mérjük a kimenő, meg a visszaérkező víznek a hőmérsékletét, és hogyha túl nagy a különbség, akkor vészleállítjuk a kazánt. Mégpedig úgy végszállítjuk a kazánt, hogy lejtjük a kazánt, de a szivattyúkat még működtetjük. Mert miért csináljuk ezt? Hogy keringtessük meg a rendszerben. Így van. Az energia, az a meleg víz, az menjen el hűljön. Hűljön, menjen el a rendszerbe, van bőven cső, használja fel a ház, nem baj, hogyha most egy tized fokkal valahol egy picit melegebb lesz. Tehát, és erre akartam csak kidomborítani itt a végét, hogy nem az a nehéz, hogy hogyan vezéreljünk, hanem hogy a hiba esetén hogyan reagálunk. Például erre ez egy példa. Egy másik példa, hogy mondjuk értesítést küldök, ha nem elérhető mondjuk a kazán vezérlőr elé. Egy értesítést küldök, hogyha túl meleg a víz. Egy értesítést küldök, hogyha nem elérhető valamelyik termosztátom. Tehát ugye, mert ezek azok a dolgok, amiktől sokkal gyorsabban tud egy magánszemély, vagy adott esetben egy ipari, vagy társasház, vagy hotel reagálni. Tehát az üzemeltetésen lehet rengeteget javítani, és akkor nem az van, hogy Jóska papa ül otthon, most vegyük őt például, és nem érti, hogy mi az Isten van, miért nem megy neki a fűtés. Ha pedig ránéz a telefonjára, kapja azon az értesítést, hogy ez is, ez nem elérhető. Tehát már közelebb van. És még egy utolsó gondolat, hogy például mi a kazánra még szoktunk egy plusz manuális kapcsolót felrakni, hogyha bármi gáz van, akkor azzal a kapcsolóval fel vagy le lehet kapcsolni a kazánnak a meleg víz termelését. Tehát kvázi párhuzamosan van kötve a relével.
Aha. Be tudtok avatkozni akkor így is, van, hogyha... Így van.
És akkor le lehet menni.
Valamelyik rendszer hőigényt jelent.
Emergency button.
Az egy, igen, tehát az egy rácsopsz, és akkor reménykedsz, hogy nem robban fel. Jó, nyilván túlzok, mert ezek már nem fognak felrobbani, ezek a kazánok, ez nem olyan, mint régen a boiler így kilő a tetőn keresztül.
Régen a boiler nagymamámnál, miközben benn voltunk a fürdőszobában, és fölrobbant. Azért nekem van konkrét élményem erről.
Azaz. Tehát itt már azért egy fokkal jobb, mert ugye itt nézik a visszatérő hőmérsékletet, leszabályozza a kazán, stb. És most szót engedek a Petinek is.
Gyere, Peti, hát gyere. Mit mondjak? Ezek után már szóhoz se jutok.
Hát csak egyet értem, tudok, van például.
Térjük vissza, mi volt a kérdés?
Hogyan automatizálsz te otthon fűtést? Jó. Tehát, hogy itt nem világos. A fűtésvezérlésre gondolok feltétlen, amit most persze. Itt átbeszéltünk, hogy annak
hogy
milyen fontos.
Hozzányúlunk-e egyáltalán, és hogyan működik. Igen, igazad van, amit említettél az elején, hogy az egyik véglet, amikor azt mondják, hogy nem is kell termosztát, semmi, beállítjuk a kazánt, megy a padlófűtés, és minden nagyon jó. Persze, van olyan körülmény, amikor ez így áll. Sok mindenre nem számol ez a rendszer, az, hogy vannak benne emberek, tehát akik általában vagy melegük van, vagy fáznak, ki fogja nyitni az ablakot, feleslegesen engedjük kifelé a meleget, stb. Stb. Emiatt én mindenképpen azt mondom, hogy kell valamilyen szabályzás, hogy hozzá tudjunk nyúlni, hogyha szükséges. Úgyhogy nálunk is így működik a dolog. Nálunk az van egyébként általában, hogy mivel két gyerek van otthon a saját szobájában, egy 4 és 7 éves, és ők változó lendülettel szoktak fázni, meg melegük van. Mindig máshogy, tehát például a klímánál is hiába fűtünk vele, az klíma, tehát akkor biztos hidegebb van, és ugye a placebo hatás rögtön érvényesül, és elkezd fázni, ahogy látja, hogy világít a klímának a kijelzője, tehát most már ki szoktam kapcsolni. Tehát, hogy egy csomó minden olyan van, amitől azt úgy érzi az ember, hogy hűvösebb van, vagy melegebb van, úgyhogy általában, ráadásul szigetelt is a ház, nálunk ugye radiátorok vannak, azok azért, hogyha a fűtésről van szó, akkor meg tudják lökni a hőmérsékletet rendesen, még hogyha jól vannak szabályozva, tehát én is ilyen 35-36 fokos vízzel fűtök, a korábban szigetelés előtt 55 fokos vízzel kellett fűteni a rendszert.
Alapból milyen szigetelés van a házon, Peti?
EPS grafitos szigetelés került még annó föl, ilyen 15 centis a falra. Alapból egyébként 41 néhány centis kis téglás fal van, tehát annak van egy hőtároló képessége pluszba, úgyhogy viszonylag nagy a tehetetlensége így a háznak. A radiátorok esetében meg azt játszottuk, hogy alapból azt kértem, hogy legyenek túlméretezve a radiátorok, hogyha lehetséges. Nagy ablakok vannak, úgyhogy jó nagy radiátorokat lehetett elárakni annó. És akkor ezekkel meg lehetett játszani a fűtésnél az, hogy alacsonyabb hőmérséklettel is jól lehetett kondicionálni, meg tartani a hőmérsékletet. Ugyanúgy van szigetelve a padlás is nyilván. Alulról nem szigeteltem a házat, két szint van, a felső szinten lakunk, ilyen említettem, hogy ez egy kicsit olyan rendhagyó, ezért az alsó szint olyan szinten szigetel, hogy az egy dolgozó rész, tehát ott jó, hogyha nincsen olyan nagyon meleg, és fönt meg tartja a hőmérsékletet a ház. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon ritkán van az, hogy valamit változtatni kell, tehát hogy nagyon befolyásolni kéne a ház hőmérsékletét. Általában az szokott lenni, hogy beállítom egy bizonyos hőmérsékletre, és akkor megy. A szellőztetéssel általában meg szoktuk oldani a dolgokat, hogy friss levegő és néha hűvösebb levegő jöjjön be mondjuk télen. Ami nagyon érdekes szokott lenni, és majd rácsatolok, amit korábban mondott Tomi, a páratartalom, hogy nálunk... Amíg ugye nem voltak ablakok cserélve, stb. Addig mindig nagyon alacsony volt, most mindig magas a páratartalom, mert még a légkezelés nincs megoldva a házba, még mindig, mert egyre följebb megy az ára, és egyszerűen össze kéne spórolni rá, hogy működjön. Tehát, hogy jelenleg ugye a paraszt légkondi van, tehát kinyitjuk az ablakot télen, és akkor cseréljük a levegőt, és hát mostanában nem szoktunk páramentesíteni, de azt is kéne néha, mert az egy kicsikét magas a páratartalom télen. Úgyhogy az szokott még, ugye az nyilván megint csak a hőérzetet előgerősen befolyásolja. Úgyhogy az van olyan, amikor páramentesítünk a klímával télen. Tehát.
Ezt akartam, hogy ez egy tényleg egy hasznos automatizáció, hogy a klíma, nem kell feltétlenül a klímával hűteni. A klíma van szárító funkciója annak a szerencsétlen klímának. Uh-huh. És ez pont nálunk meg is van csinálva. Uh-huh. Hogy
nálunk is.
Bizonyos időintervallumban, tehát ugye éjszaka ne induljon el a klíma, mert annak azért nem annyira nagy buli. De hogy mit tudom én, reggel 10 és este 8 között, hogyha a páratartalom x százalék fölé megy, akkor induljon el az a klíma, ahol a páratartalom magas, pörög. Nyilván nem akkor állítom le, amikor pont elértem, mert akkor azzal adtam egy pofont a problémának, hanem alá kell egy picit menni, mert ugye a páratartalom mérés, ez egy nem determinisztikus érték, olyan értemben, hogy az egy változó érték, attól függ, hogy éppen melyik pillanatban mérjük, tehát van egy hiszterézis ennek a történetnek. Tehát túlszívom egy picit túlszárítjuk, köszönöm, igen, ez a jó kifejezés. És ez például működik, és tök jó, tehát tényleg tudom tartani szabályosan ezt az 50-55%-os páratartalmat, még akkor is, amikor éppen feleségem mossa a 68. kört a gyerekruhákból. Aha. Tehát, hogy
és ez mit jelent? 5%-kal mész alá a kívánt?
Igen, konkrétan 5%-kal. Aha. Konkrétan 5%-kal, mégpedig úgy csinálom ezt, hogyha nem tudok alámenni 5%-kal, tehát megnézem, hogy mikor érem el a kívánt értéket, és hogyha egy órán belül nem vagyok képes 5%-kal alámenni, akkor is leállítom. Egyszerűen csak azért, mert fölösleges annyira tekerni folyamatosan, mert akkor az azt jelenti, hogy hagyni kell egy kicsit a rendszert visszaállni, és utána újra elnyitom majd egy későbbi órában. Tehát, aha, hogy picit hagyom pihentetni, nem pörgetem ezerrel a klímát, mert annak sincs értelme, mert akkor meg az áramot pazarlom. Aha. Tehát van egy ilyen logika még pluszban benne.
Így van, a páratartalom, ami a hűtésnél. A hűtésnél egy nagyon fontos dolog, főleg a felület hűtésnél.
Jó öreg harmadpont.
Ez mindig a legbajosabb történet. Igen,
igen, igen. Igen. És hát nagyon komoly ingatlanokat lehet vele tönkretenni, tehát hogy láttam én már olyan, azt hiszem mahagóni fa borítás volt, hogy levették, és mögötte szanaszét volt penészedve, mert nem volt jó előkészítve, nem mértek páratartal, stb. Stb. És ugye azt tudjuk, hogy a harmadpont arról szól, hogyha csökken lefelé a hőmérséklet, mint például hajnalban, amikor megjelenik a harmat, ugye, akkor lecsökken a hőmérséklet, és a levegő páratartalma a relatív páratartalom 100% környékére vagy fölé próbál emelkedni, és akkor kicsapódik víz formájában, azt meg nagyon szereti a penész. Ugye ez emiatt fontos. Láttam olyan plafonhűtést már, aminél egyértelmű volt, hogy hol mennek a csövek, mert ott végig volt fekete penésszel penészedve. Uh-huh. Megint csak annak a problémának az egyik gyökere van benne, ami hogy mérjük ezt a történetet. Honnan tudjuk a harmadpontot? Hol mérjük a harmadpontot? Például vannak olyan érzékelők, amelyiket a falba szerelnek be nedvességérzékelő, tehát amikor már a fal nedves, akkor jelzi a nedvességet, ami valljuk be őszintén, hogy az most már eső után köpönyeg, mert a víz ott van, akkor már a penész is meg fog jelenni, de legalább tudjuk, tehát kvázi penészjelzést is tudunk ilyen szinten alkalmazni.
Hát kvázi, tehát, ez ilyen tiltásos dolog, tehát csak annyit tud, hogy letilt. Tehát ott a rendszerünk, ami nagyon sokba került, arra való, hogy hűtsön, és le van tiltva.
Így van. Abszolút.
És vizes a fal.
Tehát, abszolút. Hogy... Igen. Tehát, ha megnézed, a piacon rengeteg megoldás van. Vannak nagyon drága entalpia szenzorok, amelyek kvázi maga az érzékelő kalkulál egyből a hőmérséklethez mindenféle számokat, és akkor ez egy igen-nem dolgot ad, és akkor azzal lehet. Ennél azért sokkal egyszerűbb megoldásokkal meg lehet oldani egyébként. Itt mondjuk nagyon fontos az érzékelő elhelyezése.
Igen. Igen, ez nagyon... Igen, erről beszél már Tomi, az elhelyezésről.
Jó, beszélek az elhelyezésről.
Köszi, Tomi.
Erre nem számítottam. Nem, viccelek. Tehát, hogy onnan közelítsük meg, hogy tehát hova érdemes elhelyezni egy olyan érzékelőt, ami, és akkor itt lehet, hogy ezzel egyedül leszek, de hogy hőmérsékletet és páratartalmat is mér. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem érdemes külön választani, csak azért, mert hogy magunkat szívassuk, ez fölösleges. Az, hogy hova érdemes elhelyezni, arra meg az a válaszom, hogy ne süssön rá a nap, ne legyen a radiátor fölött, ne legyen az ablak mellett. Tehát keresünk egy olyan zugot az adott szobában, ami mondjuk egy válaszfal, és nincs ablakkal szemben, meg ablak mellett. És akkor így talán kapunk egy relatív pontos értéket. Nyilván ez a valóságban nem fog működni, tehát hogy ezt most csak így szándékosan túloztam is egy picit. Az a cél, hogy ezt minél jobban megközelítsük, mert akkor fogunk relatív pontos értéket kapni. Páratartalom miatt pedig ugye érdemes nem a legfelülre, meg legalulra rakni a termosztátot, tehát hogy ne a kutya szagolgassa, meg ne a létráról lássuk az érzékelőt, mert ugye alapvetően azt is figyelme kell venni, hogy cirkulál a levegő. A cirkulált levegő hatására ugye a páratartalom is változik az adott helységben méterenként, vagy fél méterenként.
Igen, 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 igen.
És itt súlyos százalékokról beszélünk, tehát nem ilyen kis tizedpontosságról, hanem itt komolyabb történetről van szó. Azt viszont hozzá kell, hogy tegyem, tehát, hogy ezek a problémák nagyobb családi vagy magáningatlanoknál. Tehát máshogy fogalmazom meg. Minél kisebb az ingatlan, annál kisebb probléma ez az egész harmadponti mizéria. Minél nagyobb az ingatlan, minél jobb a tehetetlenség, minél több beton van benne, annál nagyobb probléma tud ez lenni.
Én nagyon szeretném, hogy ez nagyon jól működjön nálunk.
De nálad nem lesz ilyen probléma, te klímázni fogsz.
Az meg szárít.
Tehát,
hogyha leautomatizáljuk.
Igen. Egyébként nagyon sok helyen, olyan helyen, ahol egyébként van fal és plafon fűtés-hűtés, alkalmaznak klímát pont amiatt, hogy nagyon gyors reagálású a klíma. Tehát mondjuk egy szárításra, felfűtésre, lehűtésre gyorsan lehet használni, és ezeknek a rendszereknek a tehetetlenségét ki lehet bekkelni. Mert ugye mindig, hogyha már a hűtésről beszélünk, mindig azt szokták itt ugye játszani, hogy a harmad ponthoz képest néhány tized Celsius fokkal fölé lő a hűtőrendszer, de ugye itt most arról beszélünk, hogy a hűtést mondjuk egy 24,5 Celsius fokos vízzel ejtjük meg, ami nyilván azért időbe telik, míg az lehűti a felületeket. Tehát ez nem az a kategória, amit kikapcsolok, meg bekapcsolok. Erre ott van a klíma, és rá tud segíteni, hogyha szükséges.
Igen.
Vagy maga a szellőztető rendszer. Bocsánat, hogy igen, csak, hogy igen, igen, nagyon igen. Sokszor azt szokták mondani, hogy aki mondjuk veszi a fáradtságot, berak egy hőszivattyút, padlófűtés, falfűtés, mennyezethűtés, fűtés, mindent, próbálja meg berakni egy szellőztető rendszer.
Egyébként nekünk pont most volt gépészeti megoldás, és nálunk ez lesz.
Abszolút.
Hőszivattyú, padlófűtés, én egyébként klímát választottam, de abból is ilyen, tulajdonképpen split lesz, de így a mennyezetről föl, tehát összerkezetben lesznek ilyen kazettások, aha, és a Helios-szal éppen most egyezkedünk, hogy teljes ilyen becsövezett szellőztető rendszer lesz.
Egy hőcserélő szellőztető rendszer nem nagyon másabb abban az esetben, hogyha a klímát úgy használod, hogy csak szárító funkciónak. Tehát kvázi a működése, a fizikai, logikai működés mögötte ugyanaz. Azért mondtam a szellőztető rendszert, mert nagyon sokszor ezt látjuk, például mi is, hogy megyünk ki házhoz. Ott van a hőszivattyú, ott van a minden, és akkor van egy szellőztető rendszer. És azért jó a szellőztető rendszer, mert kiszedi a párát. Azonnal kondenzálja, lecsöpög a víz ki a szennyvíz csőbe, vagy ki a falon, a kertbe. Most nyilván túlzok megint csak, de hogy a lényeg az, hogy ezzel a megoldással...
Lesz ráhatásunk.
Így van, és abszolút észszerű kereteken belül lehet tartani a páratartalmat. Miért jó ez? Mert akkor mindjárt megkérdeződik bennünk, hogy biztosan kell-e számolni mondjuk minden helyiségben páratartalmat. Mert akkor ebben az esetben, hogyha megy a szellőztető rendszer, és az ráadásul egy olyan dolog, ami állandóan megy, tehát az nem olyan, hogy kibekapcsolom, tehát az megint egy olyan üzeme, ami folyamatosan kerinteti és frissíti a levegőt, folyamatosan szedik ki a párát ugye az ingatlanból, akkor ugye relatíve én tartok egy páratartalom értéket. Mondjuk mondom, hogy 55%-ot szoktam általában mondani, mert az úgy pont az ideális közép. Akkor nem biztos, hogy van értelme számolni harmadpontot, és ezáltal mondjuk beállítani folyamatosan, dinamikusan az előre menő vízhőmérsékletet, úgyis ugyannyi lesz a páratartalom mindig.
Igen, de egyébként a légkezelőt is, tehát a légtechnikát is szerintem érdemes automatizálni, tehát abszolút. Annak se kell non-stop mennie. Ugyanúgy berakjuk a szenzortechnikát arra, hogy mérjük a páratartalmat, hőmérsékletet, stb., és amikor amit szeretnénk, azt érdemes vezéreltetni. De szerintem az ma már talán nem igaz, hogy ennek tényleg, hogyha mi most külföldön vagyunk két hetet, akkor is mennie kéne.
Nem.
Hogyha a CO2 szint megemelkedett a szobában, mert alszunk, igen, mennie kell. Hogyha a páratartalom elindul rossz irányba, igen, mennie kell. De amúgy, ha nincs semmi célja, akkor nem feltétlenül
nem is kell elmenni külföldön, Geri. Hát most tárva nyitva van a kijárat a kertbe, meg a teraszra, mert éppen bulit tartasz,
akkor
teljesen fölösleges, igen. Hogy
ezzel egyet tudok érteni. Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Mondom, azt mondom, hogy folyamatosan üzemben én úgy gondolom, amikor otthon vagy. Tehát, hogy amikor otthon vagytok, és tesztek, vesztek, mostok, főztök, stb. Tehát amikor a víz ugye folyamatosan ugye
párolog
és gőzform, vagy mi az gázformájában ugye tárolódik a
létében. Igen, járatni kell, de ugye ennek is vannak fokozatai. Tehát ezeknek a, nem tudom, Wolf-val találkoztam, meg Helios-szal, általában 3 fokozat van, meg van még talán még egy plusz, ott is van, mint ha lenne valami turbó nevű történet. De lényeg, hogy be lehet álligatni, és nem kell ennek, egyébként nem sokat fogyasztanak, mert ilyen egy nagyobb, vagy közepes méretű háznál is ilyen 300 watt környékéről beszélünk, azt hiszem, kisebb háznál meg ilyen 200 wattos fogyasztásról, de ha kiszámoljuk 10 évre, a 2-300 wattnak se kell 2-300 wattnak lennie 0-24-be, hanem hogyha megvezéreljük, azon is lehet azért.
Egyetértek.
Hát így van, meg ha csak annyit csinálsz, amit korábban említettél, hogyha vendégeket vársz, akkor megemeled, ha nincs otthon, még ha nem is kapcsolod ki, de minimálisra veszed a teljesítményt, már azzal spórolsz, és az élettartamát is nyilván növeled a rendszernek, a szűrőknek, stb. Tehát, hogy abszolút.
Igen, de ez a jó, hát most amikor nála, én voltam ilyen lakásban, a Korvin sétányon laktam, ott mennyezett hűtés-fűtés volt, és tipikusan érezhető volt ez a dolog, most az unokaöcsém lakik ott abban a lakásban, hogy ha ott volt egy házi buli, és betódult az ott lakó egy, azaz én helyettem, benn volt még másik 8, akkor úgy elszabadult a páratartalom, meg úgy elszabadult a hő is egyben, hogy az elképesztő. És ezért jó, hogyha van ráhatásunk. Egyébként itt a Petinél mi csak annyit kezdtünk el csinálni, hogy a ventilátort a WC-ben elkezdjük járatni, amikor nő a páratartalom. Az már elegendő, hát mert olyan szellőzős ablak van.
Sokkal jobb, így van.
Persze. Ott ugye nincs már, nem tudok ott egy 8. emeleten, nem tudok egy légtechnikát beépíteni, tehát hogy arra nincsen mód. De lehet ilyen kisebb okosságokkal segíteni a helyzeten. Persze megoldani teljes mértékben nem lehet egy ilyet, de csökkenteni az úgynevezett károkat, azt igen. lehet, és akkor tud működni a dolog. Ott egyébként mindig az volt, hogy példákat letiltott a rendszer, mert ott volt ez a ominózus szenzor, amit említettél, hogy volt két pöttye a mennyezeten, és amikor megjelent a páratartalom ott, mert lecsapódott, akkor abban a pillanatban tiltott a rendszer, és már ment is fölfele még durvábban a hőmérséklet, mert benn voltunk 8-an. Nem tudom, valamikor egyszer kiszámolták, hány watt fűtő teljesítménnyel bír egy ember? De elég, nem, elég magas.
Sok, meg nem tudnám mondani, de sok. Tehát sok.
Hát ott van néhány 36 fokos radiátor.
Igen. Igen.
Én azt hiszem, hogy valami 100 watt környéki van, mintha egyetemen valami ilyesmi lett volna.
De valami nagy szám, igen, meg nem tudom neked mondani, de igen.
Igen, és van is valami ilyesmi, hogy hány deci vizet párologtat ki egy ember, arra igen. is van valami napi, nem tudom, talán nincs egy liter, de...
Hát egy főleg, azt tudom, hogy egy család simán 1-2 litert össze tud hozni, attól függően, hogy milyen aktív munkát, mert hogy ugye nyilván az, hogy te most mondjuk edzel otthon, vagy stb., és most megint előjön az hogy az mennyit vagyunk más. Otthon, meg ezek, hogy azok mennyire pluszban megnövelik ezt a problémát. Mert nem voltál otthon, nem termeltél párát, de hogy sokat vagy otthon, ez megint egy olyan probléma, amire nem készültek fel az emberek, igen.
Lenne, ha kerek a házi buli, és akkor esetleg mindenki nagyon jól érzi magát, akkor mennyi pára szabadul el, mert hát... Ajaj. Ahogy hagyd nem mondjam, hogy az alkohol ugye kitágítja az ereket, amitől elkezdesz izzadni. Tehát, hogy ennyi.
Úgyhogy... Na, ezt ott megéltük a Corvin sétányon. Tehát nagyon-nagyon jól össze lehetek ezeket a rendszereket hangolni, hogy ha megfelelő szenzortechnikánk van, szerintem mindig ez az alfája és omegája annak, hogy rendszereket összehozzunk, hogy legyen mért értékünk, és akkor azokból lehet parancsokat küldözgetni a különböző rendszereknek, hogy hogyan is védekezzünk a nem kívánt, nem is tudom, hatások elől.
Abszolút, és egy dolgot meg akartam még említeni, hogy a semminél mindig jobb a valami, tehát hogyha nekünk egy kis ventilátoros fűtőeszközünk van, amelyik forog és melegít, és azt tudjuk kapcsolni mondjuk egy jól kialakított okos dugallyal, és ezzel próbáljuk mondjuk a gyerekszobába a hőmérsékletet emelni, hogy tudjunk mondjuk este fürdetni és pelenkázni, akkor már azzal sok mindent előtehettünk és teremtettünk, még ha csak ilyen kis bugyutának tűnik, akkor is abszolút hozzáadtunk valamit ahhoz képest, ami nem volt, és ezt lehet ugyanígy automatizálni, ha szeretnénk. Tehát, hogy beleesik sokszor az ember abba, hogy még jobbat, meg még jobb, meg ez így ennyire nem jó, de még az is mindig jobb, mint az alapállapot. Tehát, hogy van, amikor nem tudunk arra törekedni, ahogy Gergő is mondta, hogy 8. emeleti lakásban komplet légtechnikát nem tudsz beépíteni, dolgozunk abból, amit hirtelen össze tudunk hozni, és valamit tudunk csinálni. És itt az automatizálások nagyon sokat tudnak segíteni.
Igen. Egyébként még egy dolog jutott eszembe, egy barátomnál csináltunk ventilátor szabályzást. Hát szerintem mindenki ismeri, fürdőszoba, kapcsolóra, ventilátor, a legidegesítőbb dolog a világon. Az egy este kimész, és totál feleslegesen még ott 3 percig berreg, borzalom. És erre a legegyszerűbb megoldást tényleg egy relével különválasztani. Volt az egyik ügyfelünk ennek hallatán konkrétan azt kérte, hogy neki egy külön kapcsolója legyen, amit ha megnyom, csak akkor induljon a ventilátor, mert lényegében, amikor nagy dolga van, akkor előtte megnyomja, és amúgy akkor az azt jelenti, hogy naponta egyszer-kétszer fogott elindulni ventilátor maximum, de nem minden egyszer, amikor belépünk borotválkozni, meg nem tudom, akkor is állandóan pörgeti, forgatja, és ez főleg este zavaró, hogyha olyan hálószobáról beszélünk, ami hálószoba kapcsolatos.
Igen.
Csak ott még egy percig ott tekeri a ventilátor. Tehát ilyen olvasata is van egy vezérlésnek sokszor. Hát a kényelem, igen.
Be kellene rakni még majd egy érzékelőt, ami érzékelő, hogyha nagy dolga van a kuncsafnak, és akkor indítsa el, hogy
sokáig ül a deszkán. VOC szenzor. A VOC sem rossz, de sokáig ülsz a deszkán, akkor az is
az nem lehet, hogy csak pörgeted az Instát, és nem csinálsz semmit.
Mi a sok?
Hát ez igen. Az.
Mert hogy nem csak férfiak élnek ott.
Itt a jó példa. Hát emlékeztek, amikor meséltem, hogy a baby kamerám ugye VOC-t mért.
Igen.
És abban a pillanatban tudtuk, amikor annak egy bizonyos felfutása volt, akkor tudtuk, hogy na, akkor most be kell menni, és perenkázni kell a gyereket, mert nagyon felszaladt, és nem akarjuk.
De durva.
Igen, igen. Ez nagyon jó szülő. Kezdőszülőknek ez nagyon nagy segítség, hogy még alszik a gyerek, tehát nem sír föl, de hogy, és ugye mi tévéztünk, néztünk valami filmet, vagy nem tudom mi, és felszaladt, akkor inkább menj be most tett tisztába, még alszik, mert ha már arra kell, hogy kicsípte a fenekét, akkor már nem alszik olyan könnyen vissza.
Trotty érzékelő, tök jó.
De egyébként nálunk ez most az új ingatlannál kritikus jelentőséggel fog bírni, mert hogy a hálószoba és a hozzátartozó gardrop, hálószoba és fürdőszoba az open space. És megnéztem most a terveket, mert erről múltkor beszélgetünk a belső építészetet, és nincsen üvegfal. Tehát, hogy ott
telibe... És a Heliosos javaslatát, ezt elfogadtad? Hogy a WC-ben legyen elszívó, mert nagyon közel van a hálószobához.
Hát ezt tényleg nem is meséltem el, mert én nem tudtam erről, szerintem én egyedül itt az asztaltársaságunknál, hogy léteznek már olyan WC-k, ahol külön van elszívás a kagylóba. Oké, na.
Bizonyám.
És én ott hallottam a Heliosostól most a hét elején először.
Van, amit utólag fel lehet szerelni.
És akkor megyek haza, hogy mondom a feleségemnek, hogy figyelj már, hát, hogy képzeld el, mit hallottam. Ja, hát én eleve azzal terveztem. Tehát, hogy ő már
hát ez az.
Nem is létezik. Igen.
Megelőzött. Na, lássuk be.
Lehet, hogy a kooperációkra be kéne vonni ám.
Ő szeret, ő ott jelen akart lenni. Sok esetben jobban járnánk, mint velem.
Egyébként. Még egy gyors kérdés, de nincs fal a WC meg a hálószoba között, most jól értem?
Hát figyelj, ha ismered a Gerit.
Tehát, hogy... Izgalmasan hangzik, de hogy ez így jó, tehát... Hogy...
De olyan értelemben van fal, hogy nincs line of sight. Tehát, hogy azért...
off line of sight.
Tehát, hogy nem az lesz, hogy a feleségem így fekszik az ágyba, és nézi, hogy én gyűrközöm az emésztéssel, hanem csak a helyiségek között nincsen válasz.
Jó, csak elsőre egy...
De azért optikailag szeparáljuk.
Jó.
Különböző funkciókkal ellátott helységeket. Mondjuk a kádat azt hiszem pont nem, de az meg, annak meg van
az egy más történet.
Jó esetben nem ott végzed el. Maximum valami nagyon dur, egy bizonyos kor fölött, vagy valami nagyon durva buli után esetleg. Aztán abba ébredsz.
Azt hiszem fókuszt vesztettünk.
De ez remélem nem lesz kivágva. Igen,
bocsánat. Nem, semmiképp.
De hogy is nem. Hát ez
adja meg a ízét.
Ne. Annyira reméltem, hogy ezt nem mondod ki.
Ugye, hogy kiből mit hoz ki?
Az a baj, hogy mindenkiben van valami erős emlékezekkel kapcsolatban.
Hát emlékezet vagy vágy.
Igen.
Akkor a... Hát nehéz most visszakanyarodni bárhova is.
Zóna vezérlésről szó, egy már pár szót, mert szerintem te is ugye felhoztad ezt a 8 zónás rendszert. Nálam a 100 négyzetméteren 5 zóna van.
Aha.
Tehát, hogy...
Az mekkora volt ott az alap terület?
200 négyzetméter. 200
négyzetméter. Hát akkor te durvább vagy.
Én durvább vagyok, de én nagy zóna believer vagyok, és én azért hiszek nagyon erősen a zónákban, mert... Nem az a lényege szerintem a zónáknak, hogy mi külön hőmérsékleteket állítsunk be feltétlenül mindegyik zónába, hanem más, hogy nem tudjuk elérni, hogy minden zónában ugyanannyi hőfok legyen.
Vagy egységes legyen az ingatlanban a hőmérséklet.
Igen. Így van. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy nagyon sok minden hat a mi házunkra. Egy kis 100 négyzetméteres házra is fújja a szél. Kint nagyon nagy a hőkülönbség. Eleve azzal a nagy hőkülönbséggel fújja a szél. Valamilyen irányból valamelyik zónáit fújják csak azt a szél. Uh-huh. Azok a zónák egymásra hatnak, mert az egyik szobába ketten alszanak, a másikban nem. Tehát, hogy ott van két 36 fokos radiátor abban a 14 négyzetméteren. És még mondom a dolgokat, és közben meg, hogyha egy zóna lenne a 100 négyzetméteres lakásra, mert hát most persze gondolhatná az egyszerű user, hogy miért ne lenne elég? Hát mi is felnőttünk egy zónás lakásokban. Jó esetben szintenként már azért külön zónákat kezeltünk. Az aztán tényleg elképzelhetetlen számomra, hogy azokat se, tehát hogy lent mérünk és fönt van valamilyen hőmérséklet, meg fordítva. Ez tényleg meg nyáron totál őrületeket tud szerintem kihozni. Meg egy-két projektet láttunk is, ahol kánikula volt fönt. Úristen, na mindegy. De a lényeg az az, hogy mindegyik zóna egy külön dolog. Lásd, itt nem tudom az Evo Home-nál hogy van, de ugye a Plugwise-nál ez tanulja a zóna viselkedését, igen, a blablát. Igen. Tehát, hogy egy csomó olyan dolog van, amivel ez ki lehet hangolni, és a cél a legegyszerűbb, hogy mindenhol legyen ugyanannyi hőfok. Igen. Az más, hogy persze egy garázsba tartsunk kevesebbet, vagy van olyan funkció, tehát egy kamrába tartsunk kevesebbet, mert ott az a célja.
Helység.
Az a célja annak a helységnek, hogy ott hűvösebb legyen.
Még egy fürdőben mondjuk épp egy jobb, hogyha.
De egyébként szerintem van. Akkor itt is érvényes lehet, hogy minél nagyobb az ingatlan, annál több helység, annál több funkció, annál több különböző hőigény. Terület.
Ez is igaz, igen, ez is igaz, és innentől, amikor elkezdjük ezt az igényt megérteni, meg magunkévá tenni, akkor jön be az, hogy hát akkor itt viszont egyébként óriási megtakarítások is várnak ránk, hogyha ezt az igényt akarjuk, de ezt úgy akarjuk megcsinálni, hogy jó is legyen, akkor az ki fogja termelni, hogy akkor tényleg nem a, mit tudom én, hányat mondtál, 30 körbe volt 30, a tekerve?
Igen, igen.
A 30 körből gondoljunk bele, hogy ha fel van osztva 8 zónára, az kvázi azt jelenti, hogy a 8 zóna egyben valószínűleg soha nem megy.
Nem.
Két-három zóna megy egy időben.
Persze.
És ehhez képest a régi iskola az az, hogy mindegyiknek folyamatosan mennie kell alacsony teljesítménynek. Miért jó? Tehát, inkább menjen 3 zóna, persze ezt váltogatja szépen, és tartja a 24 fokot, vagy a 23-at, attól függetlenül mi az igény, de mégis kihangoltabb lesz.
Na most ezzel csak egy gondolat, hogy ha már itt a műsorra elhangzott a big data kifejezés, csak azért, hogy pont ennél az esetnél, amit hoztam. Nem véletlenül ezt hoztam. Tehát, hogy...
Nem véletlenül hoztam fel.
Yeah.
Nem véletlenül hívtunk meg.
Wow. Na szóval viccet félretéve, hogy maga az ügyfél is jelezte amúgy, hogy ha lement az első fűtési szezon, ami ugye most fog majd következni, igenis nagyon-nagyon kíváncsi arra, hogy melyik zónák vannak, amik folyamatosan, tehát melyik zónák azok, amik többet vannak használva, melyik, amik nem menne, mert meg akarja érteni a házának, vagy az ingatlanjának a
hőháztartását.
Így van. És egy ekkora esetben, sőt, én azt mondom, hogy szerintem egy 100 négyzetméteresnél, meg egy 80 négyzetméteresnél is ugyanúgy ezt meg lehet érteni, ha valakinek erre van igénye, amiből utána biztos, hogy le lehet vonni legalább minimális szintű konklúziót. Hogy azt mondom, hogy igen, mondjuk a biliárd helység az marhára nem nincsen fűtve, azért, mert a fölötte lévő, vagy mellette lévő másik helység meg túlfűt. Tehát magyarán szólva, akkor ott nem az automatikával van a baj, hanem magával a rendszernek a méretezésével.
Uh-huh. Metrekkel. Így van.
Igen, így jön be a zónák egymásra hatása.
És nekem csak egy dolog jut eszembe, amikor ugye ez mennyivel többet ér annál, mint amikor nagyon jó az, hogy már egyáltalán jutunk odaig, hogy mondjuk hőkamerás felvételt csinálunk egy házról. De az csak egy pillanatnyi állapot. Itt viszont igazából rendelkezésre áll az egész éves adat, mind a nyári, mind a téli, és tudsz rá reagálni, tehát meg tudod nézni, hogy az adott időszakban, az adott helység, netán azt is tudod, hogy mondjuk éppen volt-e ott valaki, stb. Tehát sokkal pontosabb következtetéseket tudsz levonni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is lehet jól szabályozni. Mert itt igazából a vége nyilván az lenne, hogy minél kevesebbet kelljen hozzányúlni, nyilván minden mesterséges intelligencia idézőjelbe téve, tehát tanuló algoritmussal ellátott fűtésrendszerek is, pont ez lenne a lényege, hogy úgy tudja kezelni a rendszert, hogy minél kevesebb utánkorrekció legyen, ki ismerje az adott helységet. Itt se csinál, tehát miből áll ez a tanulás? Hát elsősorban attól a legegyszerűbb nyilván az, amikor megnézi, hogy ha fűtök, adott hőmérsékleten abba hagyom a fűtést, mennyig változik még fölfelé a hőmérséklet, mert akkor meg tudja mondani, hogy oké, mekkora a hiszterézise ugye az adott fűtési résznek, adott helységben, és akkor úgy tud vele kalkulálni. Ez a nyilván az a legegyszerűbb. Aztán utána be lehet venni azokat, hogy most itt most van-e ember, tartózkodunk-e, kell-e fűteni, milyen típusú helység, stb. De a vége mindig az lesz annak, hogy minél kevesebb beavatkozással a komfortfokozat meglegyen, és utána nyilván energiát is takarítsunk meg, mert a fűtésnél, hogyha elsősorban fűtésvezérlésről beszélünk, persze nagyon sok energiát megtakaríthatunk, amit feleslegesen elpazarolunk, de általában nem ez az a kategória, ami miatt érdemes alkalmazni, mert általában, ahol 30 kör van, ott már feltehetjük azt is, hogy van szigetelés. Mert ugye amikor szokták mondani, hogy 30%-ot takarítunk meg mondjuk egy vezérléssel a fűtésből. Nem mindegy, hogy az a 100 000, 200 000 vagy 3 000 az a fűtés összeg, amiből meg akarunk takarítani.
Hogyne.
Tehát, hogy nyilván ez jön mindig hozzá, és amíg nincsen szigetelve, tehát azt mondom, hogy egy olyan panelban lakunk, ahol stb. Ott van értelme neki, mert hogyha ha hőmennyiségmérős megoldással mérnek, akkor szívhatunk vele, ott akár lehet megtakarítani is vele, és komoly összegeket, vagy egy olyan kádárkockában lakunk, amit még nem szigeteltünk, és mondjuk még az első időszakban vagyunk, ott simán visszahoz egy ilyen mérési, tehát egy év alatt behozza azt a rendszer árat egyébként az automatizálásnál, amíg nincs leszigetelve a ház. Tehát azt mondom, hogy ott mindenképpen van erre józan érv, hogy kvázi energia megtakarításra is játszunk. E fölött meg nyilván arra, hogy hát ott azzal kell számolnunk tényleg, hogy a rendszer kevésbé romlik el, stb. Kíméljük, mert nem üzemeltetjük annyit, nem koptatjuk, szivattyút nem járatjuk feleslegesen, stb. De ott nem ott rögtön abban fog jelentkezni nálunk, hogy most nem 5000 forintot, hanem 4000 forintot fizetünk a fűtésért például.
Igen. Egyébként ide kapcsolódik a használati melegvíz is, hogy ti hány olyan projektet láttatok, én eddig nem láttam másfajtát, hogy a használati melegvíz keringető az úgy by default on. Tehát, hogy az úgy jár. Az úgy non-stop jár. Tök mindegy, hogy most nyaralunk.
Nagyon jó, hogy ezt mondod.
A Karib-szigeteken, vagy nem tudom. Az ümmög. Tehát, hogy az folyamatosan keveri.
Nekem először ezt a problémát egyébként nekem Szarvas Péter vetette fel a Camillum Smart Home-tól, hogy náluk például erre figyelnek, hogy csak akkor legyen ilyen jellegű HMV keringetés és hasonlók, hogyha van miért. Tehát ez egy automatizálásban ez például jelentős lehet.
Igen. És ebbe is lehet finom hangolni, most automatizáltunk nagyon egyszerűen arra, hogy amikor valaki otthon van, csak akkor menjen. Van, aki azt kérte, hogy csak akkor menjen, amikor reggel meg este van a fürdési időszak, meg különben neki tök mindegy, kb. De azért látszik, hogy azért ebben van valami. Tehát...
Megmondom szintén, hogy amikor mi például ilyenbe ütközünk, én úgy szoktam ezt csinálni, hogy megpróbálom eladni. Tehát, hogy ez kell. Tehát ez egy hasznos dolog, ami ezzel is egyféleképpen lehet automatizálni. Mindjárt mondok pár példát. De hogy amikor kimegyek házhoz, és akkor beszélgetünk, hogy mit szeretnénk okosítani, akkor mindig ezt mondom, hogy azt a szivattyút vezéreljük. Rengeteg pénzt lehet vele spórolni. Állandóan megy, keringteti a vizet, hűl le a víz abban a szerencsétlen csőben.
Meg tönkre megy a szivattyú egy idő után.
Meg tönkre megy a szivattyú.
Harmad idő
tehát,
alatt.
Hogy az egy nettó pocsékolás, ami ott van. És akkor ugye az, hogy hogyan lehet automatizálni. Ha például van riasztórendszer, és ki van riasztva, az például egy tök jó megoldás, mert hogy akkor van valószínűleg kiriasztva, ha van riasztórendszer, hogyha otthon vannak az emberek. Akkor van egy olyan, hogy igen, hogy idő alapon. Tehát ez is egy tök jó megoldás. Akkor lehet, hogy mozgásérzékelő, berakunk mozgásérzékelőket a vizes helységekbe, és elkezdjük dolgoztatni a szivattyút. Dolgoztatjuk mondjuk X ideig. Ennek ugye azért vannak hátrányai, hogyha mi van, hogyha mondjuk annál az X időnél tovább vagy abban a helységben, és éppen nem mozdultál meg, akkor nem megy a
szivattyú. Jelenlétérzékelés.
Igen, kezd bejönni ez a jelenlétérzékelő.
És igazán, hogy ezt nem egy világítás szintjén kell megugrani, tehát nem olyan pontosan. Világos. 15 perc az 15 perc. Tehát 15 percet pörgethetjük 12-szer egy nap, kevesebb lesz, mint az állandó.
Most azokat dobálom be, amiket így az ügyfelektől jönnek. Tehát, hogy inkább csak itt az igényeket próbálom. És igen, ez is el szokott hangzani, hogy nem biztos, hogy az a cél, hogy atomi pontosan a lehető legpontosabban állítsuk és indítsuk azt a szerencsétlen szivattyút, hanem az, hogy a nap 80-90%-ában, amikor nincs otthon senki, akkor nem menjen. Uh-huh. Ennyi. Igen. Szóval ez egy nagyon hasznos dolog tud lenni.
Bizony. A energetikai részt azt most hagyjuk, hogy most mi HMV tartályban megemeljük a hőmérsékletet azért, mert éppen a napelemünk termel, és akkor tartsuk. Azt vigyük át egy másik beszélgetésbe. Az legyen energetika vonalon, ott lehet majd autót töltünk, meg majd nem tudom, mi mindent csinálunk. De ez azért a HMV, meg a fűtés, meg a gépészet, hát még talán így találkozott ezen a szinten.
Egy viszont biztos látszik belőle, mert még nem beszéltünk arról, hogy esetleges elektromos fűtőszőnyeg, amit mostanában elég sok helyen látunk, ugye infrapanel, stb., hogy rengeteg megoldás van a fűtés irányból is, amit ráadásul teljesen különbözőképpen kell kezelni. Egyik nagy tehetetlenségű rendszer, a másik viszonylag gyorsan dolgozik, tehát hogy ezekkel mind-mind számolni kell, és ahány ilyen rendszer, annyiféle vezérlés, és nem lehet azt mondani, hogy ez egy univerzális vezérlés, amit megveszek a boltba, kiveszem a dobozból, berakom, és akkor itt mindenkinek hiper-szuper lesz, hanem ez bizony valamilyen szinten minimum egy tanulási folyamattal jár.
Igen, de itt hozzá is tök jó az a téma, hogy be is hoztad. Tehát egy elektromos padló fűtésnél szerintem automatizálás szempontból tök más, hogy kell gondolkozni, mint az eddig elhangzottakról. Tehát most egy órája beszélgetünk, és nem ejtettünk még arról szót, hogy ott van igazán értelme annak, hogy elmentem otthonról, leveszem 3-4 fokkal a hőmérsékletet, jövök haza, beérek a nem tudom, 1 kilométeres zónába az otthonomtól, akkor kapcsoljuk vissza arra a hőmérsékletre, mert ott viszont megint lévén, hogy az kvázi csak 100% hasznosulású energia, nem több annál, mint ugye a hőszivattyús meg egyéb rendszereknél, ezért ott, és gyorsan reagál, ezért ott nagyon sokat lehet megspórolni azzal, hogy lemegyünk a, nem tudom, a Dunapartra sétálni 2 órát, és már megspóroltunk valamit, és pillanatokat visszarántja a hőmérsékletet oda a padló, az elektromos padlófűtés. És itt megint akkor elmenni majd abba az irányba, hogy akkor hogyan fűtsünk, hogyha még napelem túltermelésünk is van. De az egy másik gondolatiság, és ez és a padlófűtés közötti dolog, meg a radiátor, amikor mit tudom, 60 fokos vízzel játsszuk ugyanezt, vagy 55, vagy nem tudom ki, hogy éppen mennyire. Ott is a kettő között automatizálás szempontból megint lehet finom hangolni, hogy álligassuk-e azokat a hőmérsékleteket, hogyha elmegyünk otthonról. Ami egyébként nagyon érdekes, mert valahogy ez a dolog, hogy a termosztát leállít, lejjebb veszi magát, és utána, amikor hazajövünk, vagy még azelőtt följebb veszi magát, ez a okos otthon sales point, ez a Nest-től jövő, talán az volt, igen, az első okos termosztát, a Tony Fadell, talán ő szülte meg ezt az ügyet, nekem úgy rémlik az Apple-től, amikor távozott, mindegy. A lényeg, hogy az ma már eljutott a fejekbe. Tehát ma már gondolkoznak ilyenek, és jön a kérdés a padlófűtéses házba, hogy hát akkor álligassuk össze-vissza a termosztátokat. Nem biztos, hogy van értelme egy padlófűtésnél, meg egy hőszivattyús felülethűtés-fűtésnél. Azon kívül, hogyha elmegyünk egy hétre. Mert persze, akkor van. Tehát az megint más.
Mondanék egy példát, ahol nekünk ez mégiscsak visszajött. Tök érdekes. Azt mondta az ügyfél, ketten laknak, mert szerintem még mindig ott vannak, 80 négyzetméteres ingatlan, hőszivattyú, felületi hűtés-fűtés. Ők azt mondták, hogy csináljunk egy olyan automatizációt, ami figyelembe veszi az ő mindkettőjük Google kalendárját, mert hogy ők annyira össze-vissza mennek ide-oda, amoda, de szeretnék, hogyha ez optimalizálva lenne, hogy vegye figyelembe a Google kalendárt, hogy amikor be van jegyezve az, hogy ők otthon vannak, tehát fontos a logika, hogy azt írják be, hogy ők otthon vannak, nem azt nézi, hogy hol üres.
Ez egyfajta életviteli szemlélet.
Ez egyfajta elhivatottság azért szükséges nyilván, hogy ezt valaki így jegyezze, de hogy a lényeg az, hogy be van jegyezve nekik a Google kalendárban, hogy mikor vannak otthon, és ez figyelembe véve van szabályozva a fűtési és hűtési rendszerük, nyilván ugye a tehetetlenséget is figyelembe véve. És amikor nincsenek otthon, akkor meg vissza van véve úgynevezett gazdaságos üzemódra, ami nem jelent más, mint csak az, hogy 18 fokon üzemel a rendszer. Tehát, hogy...
És tök jó, mert ez nehéz működik. Egyébként minden esetben megtalálni azt a bizonyossági pontot, hogy most kell a fűtés. Vagy most nem kell a fűtés. Ugye, amit említettél, a riasztó az ebből a szempontból jó, mert amikor éles a riasztó, akkor feltehetőleg senki nem akar otthon fűteni, vagyis nincs otthon senki, aki élvezni azt a hőmérsékletet. De ezek a pontok maximum. Mindig nehezek. Mert egy az, ugye ez az alapvetés, amikor időzítve reggel ennyi fog, délben ennyi fog, stb. Ez egészen addig működik, amíg normálisan éli az ember az életét, tehát elmegy a munkába mindenki, hazajön a munkából, stb. Covid elején mennyien döbbentek rá, hogy át kell állítani a termosztátot, mert napközben fáznak, és miért fáznak, sose nyúltak hozzá nyilván, be volt előre szabályozva, és akkor jöttek rá, hogy ja, mert hogy én itthon vagyok, de a termosztátom nem tud róla. Tehát, hogy azért ezek már csak az is, hogy valamilyen igény van, azt is nehéz megfogalmazni a rendszernek magától. Az, hogy milyen igény van, hogy én most mennyire fázok, vagy mennyire van melegem, mennyire vagyok felöltözve, mennyire nem vagyok felöltözve. Tehát, hogy a manuális kontroll lehetőségét pont emiatt érdemes benne hagyni, mert ha nem hagyjuk benne, akkor mi lesz, kinyitjuk az ablakot, vagy bekapcsoljuk a fűtés mellett a klímát. Kedvenc ilyen sztorim egyébként, amikor egyszer egy kiállításon voltam Visegrád környékén egy szállodában, nyár volt, piszok meleg, tehát ilyen 35 fok, jó 11 néhány éve már az nagyon melegnek számított, és bent voltunk a helységbe, ment a klíma, és a radiátor mellett álltam, és éreztem, hogy megy a radiátor. Mert hogy a klíma túlhűtött, be volt állítva a szabályzó, és elindultak a radiátorok. Milyen jó energiakímélés. Tehát lehet hőmérsékletet.
Két rendszer, aki nem tud egymásról.
Igen, és milyen jó, össze tudja balanszolni egy idő után, tehát ez tény, csak milyen áron.
Ez az, amikor gerjednek tulajdonképpen.
Egymást erősítik, nem?
Igen, egyre jobban, igen. Üzempróba.
Nálam még egyébként egy dolog van itt a fűtés kapcsán, ami nem tudom, hogy kinél van még így, de nálam feltűnő, valószínűleg a feleségem és az én személyünkhöz kötődik ez a dolog. A feleségem fázós típus, tehát ő neki a 23 fél, meg a 24 az a természetes közege. Amivel nincs gond egyébként, tehát télen én is el tudok benne lenni, csak hát nyári otthoni ruházatot hordok télen. Otthon ezt elfogadtam, oké. Viszont nem szeretek ebben aludni. Uh-huh. Tehát én azt szeretem, hogyha ez lemegy ilyen 22 félre körülbelül, az már az a szint, amiben szeretek aludni. És itt jön be megint egy zónavezérléses dolog, hogy akinek van ilyen igénye, akkor ott tulajdonképpen tényleg az zajlik, hogy nappal tartasz egy magasabb hőmérsékletet, éjjel tartasz egy alacsonyabb hőmérsékletet, és itt azért már van benne azért 10 órás különbség. Tehát itt végül is van ennek valahol megtakarítási vonzata is. Ami még érdekes, hogy ha egy ilyen rendszeret be van állítva, akkor ahhoz kellenek ilyen kis automatizmus hozzáhangolások. Ilyen például nekem a Movie Time, ami hogyha fűtési időszak van, tehát hogy megy a fűtési rendszer, akkor van egy ilyen extender dolog, hogy a nappaliban meg a hálóban nem veszem vissza este 9-től a hőmérsékletet, a termosztátot lényegében nem veszem vissza 22 és x fokra, hanem még olyankor tartja a napi beállítást, és utána a good night módkor kapcsol csak vissza. Tehát ki tudja, hogy 2 órát, vagy 4 órát mozizunk, vagy csak felett. Ezt nem lehet tudni.
Igen.
De igazából ilyenkor kellett azon állítani, mert volt olyan, hogy egy másfél órás filmnél már éreztük, hogy elkezdett visszaesni az a kényelmi hőmérséklet, és már takarót kellett volna a Krisztinek magára venni filmnézés közben. És akkor itt rájöttem, hogy na, azért itt például be
már kell. Már azért az se ördögtől való.
Nem ördögtől való, csak hát na. Van, akinek ez oké, van, akinek nem oké. Most gondold el, hogy a Európának a nyugati felén totál természetes, hogy ilyen 22 fokban, meg 20 fokban élik az életüket. A télen az emberek pulcsiban, meg nem tudom miben otthon.
Vagy még csak abban sem, mert ugye a hőháztartásuk máshogy működik,
nálunk
egész más körülményekhez
van. A másik egyébként itt bejátszik megint, amit beszéltünk, a páratartalom. Nálunk például azért van alacsonyabb hőmérséklet, mert magasabb a páratartalom és a hőérzet is más.
Aha.
Ja, igen.
Egyébként igen, a téllel kapcsolatban egyébként itt a beszélgetés elején eszembe jutott, hogy a fűtés, főleg egy padlófűtés is, még aki csak 30 néhány fokos hőmérséklettel operál, de ugye lévén, hogy az egész ház egy fűtőfelület, az ugyanúgy szárítja a levegőt. Tehát hogy nálunk párásítani kell, ilyen, mit tudom én, megindul a fűtési szezon, és most már szerencsére nem úgy, mint régen, mert a szörnyű volt a Visegrádi utcában, ott aztán minden ment el pára, de most azért egy ilyen fűtési szezon beindulása után egy másfél hónappal már leesik az átlag páratartalom annyira, hogy nekünk párásítani is kell.
Erre meg azt mondom, hogy attól is függ, hogy hol laksz. Tehát, hogyha mondjuk például egy erdő mellett, egy erdő szélén, más lesz az a páratartalom, mint amikor bent a beton dzsungelben. Most nyilván két nagyon szélsőséges példát mondtam, csak hogy érzékeltessem azt, hogy más. Vagy például az, amikor egy olyan társasházban laksz, ahol mondjuk a közterületet iszonyatos mennyiségű vízzel locsolják, hűtik, mit tudom én, és az onnan feltóduló pára mind bemegy a lakásodba. Egyetértek, nyilván a klíma, a padlófűtés minden szárítja, de vannak azok az életszituációk, és ezért mondom azt, hogy talán az is a legfontosabb ebben az egészből, vagy tanulság, amit nemrég jöttem rá, hogy nem az van, hogy oda megy az adott ember az ügyfél, és akkor azt mondja, neked akkor hőszivattyúk el, harmadponti mérés, minden anyám kínját elmondasz neki, hanem az, hogy meg kell érteni ezt az életszituációt.
Meg a házát az ember.
Meg a házát, így van. Tehát, hogy nagyon sokszor ugye kell egy hőigényterv, mondjuk például legalább egy annyi, hogy valaki kiszámolja, hogy annak a szerencsétlen ingatlannak szobánként mi a hőigénye. Már azzal közelebb
hát
vagyok.
Igen, energetikus tud ilyeneket csinálni. Hát beleszámolja a kutyát, macskát. Hát, hőtermelés szempontból.
Amúgy ezeket bele kell, tehát, hogy nem mondasz, tehát teljesen jó sem, amit mondasz, mert bele kell számolni, hogy hány ember fogott élni, 10 év múlva hány ember fogott élni, igen. Milyen típusú.
Milyen életvitellel élnek ott, így van. Tehát otthon van-e valaki, mint nagymama, stb. Így van. Tehát
most nálunk otthon 10 év múlva lesz 2 nagy kamasz fiam. Hát most szerintetek mi lesz ott? Tehát, hogy azok állandóan edzeni fognak, meg rohangálni, meg mit tudom én, izzadnak. Hát
meg hozzák a
csajokat. Dehogyis, okos otthon fognak programozni.
Hát nyilván azt is, de közben hozzák a csajokat, és mutatják, hogy milyen király dolog ez.
Peti, figyelj már, te fűtesz klímával. Jól sejtem, hogy az jobban szárítja a levegőt, mint mondjuk egy padlófűtés?
Igen. Klímája válogatja, de igen. Mondjuk nekünk ez pont jó volt, mert most télen élhető volt a páratartalom, mert hogy korábban nagyon magas volt mindig, tehát ezzel küzdöttem, de egyébként igen. A padlófűtésnél nyilván előjön az, hogy természetesen az is szállítja, de itt megint az jön az, hogy milyenek a nyílászáróid, mennyire mozog meg a levegő, stb. De klímája is válogatja nagyban, hogy ő mennyire hajlandó, mert az újabbaknál már figyelnek arra, hogy ne nagyon, tehát hogy picit ugye visszaszabályoz. Alapból ugye az inverteres klímák esetében, mivel nem olyan nagy teljesítménnyel tolja a levegőt, stb., nem hűt annyira túl, ezért kevesebb párát vesz le ilyenkor a készülék, de általában valamennyivel többet szed ki egyébként a levegőből alapból is, mint egyébként a padlófűtés.
Most nem akarok nagyon megkérdőjelezni a dolgot, de szerintem fűtőüzemmódban a klíma nem szárítja a levegőt.
Nem szárítja?
Nem, mert normál esetben nem. Normál esetben nem kell, mert hogy ott pont megfordítod a dolgot.
Pont fordítva, igen.
Viszont ott jön elő, hogy ugye ő rájátszik egyszer, amikor a külső, főleg hidegben, a külső rész lefagy. És akkor viszont fűtenie kell valahogy. És ugye kettő megoldás van, ugye az egyik alapból ugye szerelnek fel egy jó kis fűtőszálat, és ugye ez szokott lenni, hogy a klímák 4 fok alatt automatikusan mindig ráfűtenek a kültéri egységre, hogy hatékonyak legyenek. És addig leáll a történet. Valamennyire csökken a páratartalom, legalábbis én saját tapasztalatom szerint az, hogy hűtés vagy fűtés üzemmódban voltunk, mégis csökkentette valamennyire a páratartalmat, valószínűleg azért, mert néha, amikor ez a mód ment, akkor valamennyire leszedett a páratartalomból, de mondom, ez nagyon attól függ, hogy ki hogyan használja, mennyire van kiszáradva a lakás, mennyire új, stb. Tehát mennyi nedvesség van a falakba, stb.
Igen, tehát csak annyi, hogy ha ezt nem veszik figyelme, akkor alapvetően, amikor fűt a klíma, akkor nem kellene. Mert pont az ellenkező módon működik, mint amikor hűt, ezért ugye egy split klíma.
Kint összeszedi a nedvességet, igen.
Kvázi igen, tehát pont az ellenkező féleképpen működik. Tehát mondom, de nyilván akkor van ez, amit ugye Peti is mondott, és ez egy tök logikus és jogos érv. Csak hogy mondom, hogy...
Na majd kíváncsi leszek, mert...
Próbáld ki és nézd
meg. Mert most én rámentem erre a fűtőklímára, kifejezetten erre optimalizálba.
Na, de egyébként miért, Gere? Tehát, hogyha már elő van egy fűtési rendszered, akkor redundánssá akarod tenni, vagy tartasz attól, hogy a gázárak robbanásszerűen elszállnak?
Gáz lesz.
Mondjuk az ne történjen meg, hogy robbanásszerűen elszállnak, de hogy miért akarsz te még egy fűtőrendszert?
Diverzifikálni szeretném az energia igényeimet.
Értem. De szép volt, tényleg. Ugye? Én szerintem ezt marketing ilyen brosúrában
is. Tehát, hogy akkor így kufárkodni fogsz, hogy éppen melyik energia mennyibe kerül, és ahhoz képest...
Nem, azért nem ennyire. Csak úgy voltam vele, hogy én szeretném ezt a csodaklímát, mert hogy az mindenféle légtisztító, meg mindenféle, meg van benne ez az emberre vizsgálat. Meg. Hát, na mindegy, szóval én megvettem a legdrágábbat, ami létezik.
Eladták neked, értem.
És akkor már van benne ez is igazándiból, és lévén, hogy napelemes rendszerre mozdultam rá, tehát az megjönni fog, így várhatóan lesz energiám, amit el kéne fűteni.
Jaj.
És ez lenne a cél, hogy nulla legyen az a villanyszámla, ne pedig pozitív, mert az csak bajos.
És akkor ez úgy lesz megoldva automatizálás szintjén, hogy amennyiben a napelem úgy termel, hogy többletenergia van, akkor elkezd fűteni, de akkor le is kapcsol a gázüzem.
Igen, tehát lényegében, ha úgy működik egy ilyen rendszer, hogy mindkettő megy, ugyanaz van, hát most beindul a klíma, akkor a termosztát meg fogja érezni, hogy ott meleg van, és le fogja kapcsolni
egyszerűen. Lekapcsolja a köröket.
Lekapcsolja a köröket, igen, és nem fog gázfogyasztani. Ebből adódóan gondolkozok azon is, hogy meg lehetne csinálni az elektromos használati melegvizelőállítást. De hát ez még ilyen távlati dolog, tehát most ezzel a rendszerrel szerintem az a kérdés, hogy élhető-e? Tehát, hogy tényleg lehet-e levegő fűtéssel élni egy családnak? Valóban ez működik-e? Én még ilyet nem láttam.
Szerintem itt ez a húzatérzet is, ami... Tehát, hogy nem tudom, a legtöbbször, amit én hallottam, meg láttam, aki panaszkodott erre, az ez a húzatérzet. Amikor érzitek, hogy van egy légmozgás folyamatosan ahogy ülsz, nézel,
igen, de hát ez a légtechnikai rendszerekben pont azt mondják, hogy ez a jó.
Világos.
Tehát, hogy nyilván ezt is méretezni kell. Tehát itt
mennyire
ez ugyanaz a történet, hogyha a rendszer képes úgy megmozgatni azt a levegőt, úgy átadni a meleget vagy a hideget annak a mennyiségű levegőnek, légköbméternek, hogy azt ne teljes kapacitáson orba tolva csinálja huzamosan, mert nyilván itt a másik az, hogyha mondjuk tényleg az van, hogy hú, most hirtelen kéne meleg, vagy hirtelen kéne hideg, erre nagyon jó, meglöki, akkor nyilván van húzat. Tehát, hogy ez nyilván azzal jár, hogy ez itt persze mozgatja a levegőt, dolja befelé a ventilátor. De normál esetben, hogyha te ezt folyamatosan használod, és éjszaka például a sleep üzemmódba használod, akkor azért végigköveti ugye a hőmérsékleti görbét. Én mostában szívok, feleséget nagyon szeretném, mert hogy az elején egy picikét behűt, és aztán reggelre fölviszi a hőmérsékletet olyan 2 fokkal a hűtési fok fölé, tehát hogy olyan 24-re landol valahol. Én akkor nekem már nagyon melegen van. De hogy ezeket tudj, és szépen halk, nem zúg, nem érzed, hogy fúj.
19 decibel. Tehát az olyan, ami oké. Tényleg, ami nagyon oké számomra.
Nekem is a Grim, ami a hálószobában van, pedig ez most már tényleg kicsi, mert egy fürdőszobát is beraktunk a korábbi hálószobánkba, úgyhogy most már tényleg csak lassan hálókamra lesz, ami van, és ehhez képest egy viszonylag nagy teljesítményű klíma van ott. De alapból tényleg ez a minimális levegőmozgással működik ez. Nyilván ezt végig kell gondolni, hogy hol helyezi el az ember. Egy nappaliban szerintem sokkal kevésbé zavaró, hogyha jól van elhelyezve és jól van üzemeltetve. Egy hálóban azért kérdéses, tehát hogy ott azt nekünk jól kell elhelyezni. Jól kell elhelyezni, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ott jól kell elhelyezni. De egyébként érhető, nagyon sokan mondják, hogy most hogy nem. De ha belegondolsz, láttuk jó meg rossz példákat például hotelekben is erre. Tehát, hogy nagyon sok esetben ugye hoteleknél is használják a légkezelési rendszert, amit egyébként hűtésre, ugyanúgy fűtésre is használnak. És én abból is értem mind a két fajtát, tehát ami non-stopban ment, hangos volt, zajos volt, nem lehetett mellette aludni, ennek és pluszban még nem is lehetett hőmérsékletet szabályozni. Meg volt ugyanolyan, amelyik észre se vettem, tehát néztem, hogy hol van fűtés, mert nem fal, nem plafon, és akkor rájöttem, hogy hát több helyen áramlik be a levegő hasonlók. Tehát itt is nyilván a klímánál is ugyanez, hogyha az most figyelembe veszi, hogy itt-ott emberek vannak, és nem arra fújja, akkor az egy nagyon nagy pluszt érzetben hozzáadhat.
Na igen, ez a másik, amit már említettünk, igen, tehát hogy nem fúj emberre funkció. Na majd ez is majd kiadja, hogy most működik, vagy nem működik. Tehát, mert hogyha nem működik, akkor lesz húzatérzet.
Vagy úgy működik-e, mert még ezzel kapcsolatban az merült föl bennem gondolatként, hogy hát azért van olyan, hogy egy helységben többen vagyunk, és nem ugyanabban a pontban, vagy pozícióban.
De az leköveti.
Akkor most kire nem.
Az folyamatosan mozgat, hogyha ha te...
Az, hogy akkor az egyik fölállsz... a jobb sarokban van, a másik a bal sarokban, a harmadik középen. Akkor hol fúj levegőt?
Az a lényeg, hogy ez nem egy ilyen egyszeri dolog, mint ez a klíma itt fölöttünk, hogy egy lamella köre van, meg van egy ilyen állapota, hanem mindenből kettő van. Tehát, hogy kettő irányba tud egy időbe fújni leföl, nem tudom. Tehát ki tudja kerülni lényegében azt, ahol te vagy? Mert tud,
ahol
tud
olyat, te hogy, vagy, ahol vagytok.
Ide, ahol emberek akkor... vannak. Ahol
függetlenül emberek attól, vannak. Hogy jó, mondjuk nyilván... Egy idő után egy csoport lesz, mert azért nem 200 ember van 10 000 négyzetméteren.
Hanem... Meg hát nem fog tudni kicselezni 50 embert, ez most teljesen egyértelmű.
De az nem is életszagú.
De az, hogy most a kanapéra leülünk ketten és nézünk valamit, akkor egyértelműen én azt gondolom, hogy a elhelyezéséből adódóan ő az ebédlő rész felé fogja fújni előttünk, és ránk nem. Ha meg leülünk az ebédlő asztalhoz, akkor meg a kanapé felé fogja fújni. Nem tudom, mit csinál, ha mindkettő helyen vagyunk, de tud még egyébként fölfele fújni, így is, meg teljesen lefele.
Majd tehát, ezeket úgy is kitesztelitek.
Majd elmesélem, hogy bekerült.
Mivel érzékeli a jelenlétet? Azt tudod, hogy mi a technológia?
Igen, a technológiát nem mondom meg most neked, de az a lényeg, hogy ilyen infrás történetnek tűnik nekem. Nem, megnéztem az adatlapot, ha gondolod, mert itt van a katalógus előttem.
Annyira azért nem tett,
hogy... De a lényeg, hogy van egy külön szenzor, ami vizsgálja az egészet. Tehát van egy ilyen kis kilógó kis henger.
Kis manók ilyenek.
És mit tekerik a fogaskerekeket? Nyilván. Hát.
Tehát nézzétek meg, a Mitsubishinek van ez a Kristál, nem tudom milyen nevű csodája, és abból kilóg egy ilyen, mit tudom én, 3 centis kis henger a jobb alsó sarkában, és ő azzal pásztázza lényegében az előtte lévő teret, és mint említettem, nem csak az emberek helyét határozza meg, hanem a hőmérsékletet a szobába ezzel.
Tök jó.
Ez egy nagyon jó kis specszívből jött kis duma. Az kérdés, hogy működik-e.
Na, tényleg, én kíváncsi vagyok erre, mert ha ez működik, akkor ez tök jó. Tehát ez tényleg, ez egy nagyon jó hozzáadott
kényelmi. Borzasztó, hát nálunk ez annyira tipikus, hogy a nappali ebédlőben, most átmenetig, ahol lakunk, klíma ráadásul elég nagy teljesítményű, mert csak egy van, és az szórja be a ház egy részét, de éppen úgy fúj, jellemzően, hogy a gyerekek, ahol ülnek az asztalnál, oda a hátba. Úgyhogy akkor most egy valamit tudunk csinálni, kikapcsoljuk, mert egyszerűen nem tud alá mellákat úgy állítani, szóval ezekre a tökéletes megoldás. Bár mondom, nálunk meg a házban egész máshogy lesz, mert ott a plafonról érkezik majd a hideg levegő áldása minden.
Egyébként érdekes, ennél klímán még egy olyan dolog van, hogy nem csak így lenyílik a lamella, mint a klímák 99%-ában, hanem így leereszkedik a lamellának az ajtaját alá, plusz és lényegében, ez sokkal több, tehát tök drága, de az a lényeg, hogy szerintem ezt azért csinálják, ezt a bakotugrást, mert ezzel tudják még pontosabban irányítani a légáramokat. Hát
nem baj, mert köszönhetően Gergőnek és a többi hasonló fogyasztónak egyébként lehet, az átlagos technológiák ára egyre inkább csökken. És akkor itt kijön nagyjából az ár.
Vagy ezt most jól elmeséltem, mivel etetett meg a gyártó, és majd a végén kiderül, hogy az egész egy nagy kamu, és akkor legalább másnak nem kell
megvennie. Majd elhívjuk a gyártót, hogy meséljen róla itt, és hogy hogyan lehet a rendszerüket okosítani. Ha?
Azért a Mitsubishibe bízunk, nem?
Vállalom.
Állítólag a legnagyobb kültéri gyártó. Terepjáróban,
klímában egész jó.
Állítólag a legnagyobb kültéri gyártó a Mitsubishi. Amit egy klímakültéri gyártó. Míg a Gri meg a legnagyobb beltéri. Á, mindegy, nem tudom.
Uh-huh. Sok mindenről tudnának ők is mesélni. Szóval, ha Mitsubishitől hallgatják itt az Okos Otthon labort, akkor szeretettel várjuk, jelentkezzenek be. Szerintem sok mindenről tudnánk beszélgetni itt az Okos Otthon terén.
Igen. No, zárjuk le ezt a mai
adást. Szerintem mindent érintettünk viszonylag, kinél mi hogy van megvarázsolva, és hogy hogyan lesz. Majd meglátjuk.
Meglátjuk. Köszi, srácok, hogy itt voltatok mind a kettőtöknek.
Köszönjük a tapasztalatot, amit megosztottatok velünk.
Igen.
A hallgatóinknak pedig azt javasoljuk, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, a podcast platformjaink, vagy podcast platformok bármelyikén a Okos Otthon Labor podcastra, valamint ne felejtsék el a különböző social media platformjainkat, és mostantól a Telegramot is.
Telegram fontos.
Hoppá.
Valamint érdemes ellátogatni egyrészt a jabune.hu weboldalra, másrészt pedig az okosotthon.guru weboldalra.
Így.
Lehoztam.
Szép volt. És hogyha ha üzleti okból keresnétek az Access Point Kft-t, akkor ezt megtehetitek az accesspoint.hu oldalon.
Így. Köszi, Peti. Jövő héten ott folytatjuk, ahol abba hagytuk most. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Sziasztok!
Ciao.
Sziasztok!